Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának mai ülésén. 10 bizottsági tagból 9 jelen van. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megtisztelte a mai ülésünket. Határozatképesek vagyunk. A bizottsági ülésről hangfelvétel és szó szerinti leírat készül, illetve a kollégák fotót készítenek. Amit technikailag még el szeretnék mondani, az az, hogy ki mindenkit köszöntünk a mai ülésen. Első szó a fiataloké, a Fővárosi Diák Önkormányzat képviseletében van 3 fiatal kollégánk. Nekik nagyon örülünk, és itt van velük Foton névre hallgató kutya, amelynek még jobban örülünk. Sok szeretettel köszöntöm a megjelent szakértőket, Szent Irmai Judit kabinetfőnök asszonyt, Barát Gergely turisztikai tanácsadórat, Adriány Csenge turisztikai fenntarthatósági szakreferenst, Szűcs András turisztikai stratégia koordinátort és Holcerné Ágnes turisztikai szakreferens asszonyt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak velünk, és szeretném megköszönni, hogy megtisztelő bizottsági ülésünket Gály József és Balogh Balázs bizottsági elnök urak, és nagyon szépen köszönöm, hogy a BGH ZRT részéről Szűcs Ildikó vezérigazgatóasszony, Cinege Szilvia marketingigazgatóasszony és Szalók Csilla turisztikai szakértőasszony itt van velünk, és köszönöm szépen a koordinációs főosztálynak is, hogy velünk vannak. 2 darab napirendünk van a mai bizottságülésen. Az első napirendünk egy konzultációs napirend Budapest turisztikai stratégia készítési folyamatáról fogunk konzultálni, a második napirendünk pedig az egyebek. Szeretném megkérdezni, hogy van esetleg bárkinek a napirendhez kérdése, hozzászólása. Nem látok ilyet, akkor kérem, fogadjuk el a napirendet. Köszönöm szépen, ez ilyen csendes szavazás. Hogyha ezt hang nélkül is lehet csinálni, legközelebb is így szeretnénk. Köszönöm szépen, tehát 9 igennel elfogadtuk a mai napirendünket, és az első napirendnél én szeretném átadni Szent Irmai Judit kabinetfőnök asszonynak a szót. Parancsoljanak.
Köszönöm szépen. Így jó, csak már nem mindegyik működik, ha jól értem. Szóval nagy-nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönjük szépen a lehetőséget, hogy az Emberi Erőforrások Bizottsága a napirendjére tűzte, és külön ülést szentel ennek az anyagnak. Ami azért fontos, mert a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülésének napirendjén szerepel a turisztikai stratégia elfogadása, de ezt a turisztikai stratégiát egy nagyon-nagyon hosszas egyeztetési társadalmi egyeztetési folyamattal szeretnénk megalkotni, és ahhoz viszont le kell raknunk azokat a fő irányokat, amiket ez a stratégia megpróbál követni, amilyen keretekben szeretne működni. Ezeket a kereteket viszont nem szeretnénk csak mi meghatározni, ezért hoztuk konzultációra az ennek a 10 fejezetre terveződő stratégiának 4 olyan alapfejezetét, ami a kereteket és az irányokat meghatározza. Úgyhogy én arra kérem a bizottságot, hogy ne a szöveget, a mondatok szerkezetét, az esetleges elütések javítgatását, vagy nézzék el nekünk, hogyha vannak benne ilyen dolgok. A fő irányokról szeretnénk az önök véleményét meghallgatni. A turisztikai stratégiáról csak, hogy a kereteket ugyanúgy ismerjük, mindannyian tudják, hogy mi a helyzet most a fővárosban, hogy létezett egy olyan gazdasági társaság, ami a fővárosi turizmusért is felelős volt. Ezt a gazdasági társaságot a közgyűlés döntése alapján jelen pillanatban végelszámoljuk. A gazdasági társaságban előkészítettek már egy turisztikai stratégiát, ami aztán végül nem került a közgyűlés elő, és nem lépett hatályba. Időközben az a fixnek és keménynek gondolt kormányzati keretek is megváltoztak. Nagyon reméljük, hogy ez egy csomó lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy valamilyen új alapokra helyezzük az egész budapesti turizmust, mert miközben Magyarország egy gyönyörű ország, Budapest, mint hogyha a leghangosabb brendje lenne ennek az országnak, és ez azt hiszük, abban hiszünk, és abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a fővárosi turizmus, ez ne különüljön el az ország turizmus szervezésétől, vagy destináció menedzsmentjétől. Elnézést kérünk a szövegben szereplő sok idegen szóért. A kollégáim napra készek, és a szakterületük nagy ismerői, és azt a nemzetközi szakirodalmat használják, meg azt a szaknyelvet, ami jelen pillanatban még a magyar nyelvbe való átültetésre vár egy csomó esetben, úgyhogy ezért szerepelnek az anyagban olyan szavak, amik nem tudom, néha kikeresendők a szótárban, hogy mi micsoda. A munkatársaim mindannyian újak a fővárosi önkormányzatban és a főpolgármesteri hivatalban, de nem újak a szakterületen. Az ő szakterületeiknek az elismert szakértői, és ők működtetik azokat a munkacsoportokat, amik alapján ez a stratégia elkészült. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy remélem volt idejük áttanulmányozni, és minden visszajelzést nagy örömmel fogadunk. Gergő készült egy rövid prezentációval, nem tudom, hogy...
Nem rövid.
Nem rövid, értem. Legyen rövid.
Ez azt jelenti, hogy én most így ülve beszélek. Egy ilyen szokatlan forma nekem, de akkor mindenkit nagy tisztelettel.
Bocsánat, csak egy kicsit közelebb, hogyha lehet kérnem, hogy hangosabban, mert amúgy nagy ez a terem, és itt kevésbé jön erre felé a hang. Köszönöm.
Így majdnem, így jó, ez tök jó. Szóval mindenkit nagyon nagy tisztelettel köszöntök, ugye a kollégáim nevében is, akiket Judit nagyon röviden bemutatott. Van, aki már legalább egy hete, van, aki még épp nem. Itt dolgozik velünk itt az önkormányzatnál, én egy éve kezdtem itt. András az, aki már néhány hónapja. A mi feladatunk az volt, és akkor én egy picit hirtelen ilyen messzebbről indulnék. Az a baj, hogy én nem látom itt azt, amit ott. Szóval, hogy tegnap este készítettem ezt a fényképet, és azért készítettem, mert hogy amiről beszélünk, az szerintem nagyon fontos, hogy erről a városról beszélünk, ami így néz ki este. Ez egy egészen elképesztően gyönyörű város, azért érdekes egyébként így este, mert ha valaki csak így látja, akkor egyébként nem látja pontosan, hogy mi zajlik az utcákban, mi történik az udvarokon, a város különböző pontjain, viszont egy fantasztikus városban vagyunk. És hogyha turizmusról beszélünk, akkor alapvetően elsősorban az embereknek az jut eszébe, hogy elutaznak valahova, meg valakik jönnek oda hozzájuk megnézni azt a várost. Hát ez az a város, amit az ország elad. És az azért fontos, amit a Judit mondott, mert hogy az elmúlt évtizedben már Magyarországot Budapesttel, most tényleg csúnya szó, de igaz, adja el az állami turizmus irányítás. Hogyha a magyar állam a Visit Hungary elment külföldre, tavaly, nem tudom, pont Londonban épp nem ment el, de elment sok helyre kiállításokra, akkor alapvetően nem Magyarországot vitte, hanem a stand is Budapest stand volt, Budapest felirattal volt, azért, mert a világ turizmusában Budapest az, ami egy olyan különlegesség, ami a turisták és a nemzetközi turisták figyelmét felhívja az országra is. Ez egy nagyon fontos kiindulás, mert eközben emellett a Magyar Turisztikai Ügynökség, és ez még nem a Visit Hungary volt, Magyar Turisztikai Ügynökség elkészítette a nemzeti turizmusfejlesztési stratégiákat, amely stratégiákból úgy, ahogy van, Budapest kimaradt. Tehát, hogy nem foglalkozott Budapesttel egyáltalán. Ezekben a stratégiákban kijelölt turisztikai térségeket, Budapestet ezekből kihagyta. Ezt a kettősség is egyébként nagyon érdekes. És egyébként, amit látunk most a hegyről, az ez, és tegnap egy rosszat nyomok, ez majd megtanulom, rájövök, hogy tegnap jártunk ezen a helyszínen is, ami egyébként azért fantasztikus, mert hogy valójában itt, és most mindegy, hogy egyébként az elmúlt években kinek milyen percepciója alakult ki az épület kapcsán, de tegnap itt voltunk, azért úgy kell erre is gondolni, hogy ez is egy olyan hely lesz, ami nagyon-nagyon fontos lehet Budapest turizmusában. És azért hoztam ezt a képet, mert ugye ezt tudjuk, hogy az állatkertben készült tegnap, az állatkertnek az egyik új épületében, vagy az a biodomban, és itt ennek kapcsán el lehet azon gondolkozni, hogy valójában kiről beszélünk, amikor turistákról beszélünk. Az állatkertben 1,1 millió látogató érkezik egy évben, De az nagyon fontos, hogy abból 800 ezer magyar látogató. És a 800 ezer látogatónak egy jó része egyébként budapesti látogató, budapesti családok. És ez teljesen meghatározza mi szemléletünket, amikor mi azt mondjuk, hogy amikor turizmusról beszélünk, mi alapvetően nem is a turistákról beszélünk, hanem mi látogatókról beszélünk, vendégekről beszélünk. És ezek a vendégek, ezek lehet, hogy 2-3 évre jönnek egyetemre ebbe a városba, és élnek ebben a városban. Lehet, hogy csak egy hétvégére jönnek ide a Londonból. Lehet, hogy vidékről érkeznek, de az is lehet, hogy egyébként egy hetedik kerületi család elmegy a Normafához, vagy a Normafal környékéről egy család elmegy az állatkertbe. Tehát mi mindenkiről beszélünk valójában, aki ebben a városban vendég. És ez mind megközelítés nagyon fontos, ez meg fog jelenni a következő szlájdokon, mert ugye olyan helyre hívunk, és szerintem mindannyiunkra igaz ez, olyan helyre hívunk vendégeket, akkor hívunk magunkhoz vendégeket otthonra, hogyha rendben vagyunk, hogyha kitakarítottunk, rendben van a lakásunk, jókat főzünk, stb. Stb. Tehát, hogy a vendég szó önmagában meghatározza azt a viszonyt, ahogy fordulunk azokhoz, akiket várunk a városba. Hogy miről szól ez a prezentáció? Itt most csak zárójelben mondom, itt több különböző stílusú szlájdot látnak majd, ez annak köszönhető, hogy körülbelül 200 szlájdot raktam össze az elmúlt egy hónapban, különböző helyzetekben való prezentációkból, és most az ideillőket összeválogattam picit átírva. Ezt csak a dizájnra mondom, hogy tudok nagyon szép szlájd sort is csinálni, de sokkal modulárisabb is. Ami nagyon fontos, hogy igazából miért kell egyáltalán ezzel foglalkoznunk, miért kell új rendszer Budapesten, és hogy az új rendszer egyébként meg miket követel meg, megkövetel egy új stratégiát, bár mondjuk azt, hogy nincsen régi, megkövetel új irányítási rendszer, bár ahogy látjuk, jelenleg nincsen irányítási rendszer, megkövetelni egy új finanszírozást is, bármint látjuk egyébként majd nincs semmifajta finanszírozás, és megkövetel egy olyan alapot, ami az egész mögött van, az pedig, hogy legyen egy olyan közös értékrendünk és értékrendszerünk, amire ráépítjük az egész stratégiánkat, majd aztán a működésünket, és ezt mi a fenntarthatóság, majd kifejtem részletesebben, értelmezéseiben, részeiben és annak megvalósításában látjuk. Amivel még fontos foglalkozni, nem biztos, hogy a mai beszélgetés tárgya, hiszen majd szeptemberre és szeptembertől kellene, az, hogy milyen formában, hogyan valósítjuk majd meg azokat, amiket önök segítségével eltervezünk, majd amiket önök elhatároznak. Elhoztam egy cetlit, valóban elraktam. Van egy ilyen cetlim, amit, ja, megint rosszat nyomtam, fantasztikus vagyok. Elhoztam ezt a cetlit. Ezt azért hoztam el, mert úgy kezdődött az egész folyamat, hogy amikor a főpolgármester úrral beszélgettem Budapestről és a turizmusról, akkor, és elindítottuk ezt a munkát, az első lépés az volt, hogy szakmai szervezetekkel elkezdtünk beszélgetni. Szerencsére az első perctől kezdve, például Ági az első perctől kezdve buzdított. Ági a Magyar Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetségének a volt elnöke, csak ott korábban is csak két ciklusra lehetett elnököt választani, úgyhogy ő most alelnök. Ő segített az első perctől kezdve. Akkor, amikor leültünk a különböző szervezetekkel, volt egy játék, nagyon sok ilyen cetli volt, különböző kategóriák szerint kellett csoportosítani. Én ott ültem, ahol most Dorottya ül, és akkor az lett a vége, hogy felállt a szervezetek, és hoztak nekem egy cédulát, ezt a cédulát, amit megtartottam, lefényképeztem, ami arról szól, ami az egyik legnagyobb probléma most, ha a turizmus nézzük a városban, nem tudom, hogyha más nézünk, akkor ez a probléma fennáll-e, de az biztos, hogy a turizmus és környezetében nagyon erősen fennáll, mégpedig ez az a fajta bizalomhiány és az a fajta együttműködés hiány, ami az elmúlt évtizedekben, és itt szándékosan használok többes számot, kialakult. Szóval onnan indulunk, amikor erről beszélgetünk, hogy az első és legfontosabb az, hogy minden egyes munkacsoportülésen, minden egyes ponton el kell fogadnunk azt, hogy aki a teremben van, és aki most beszélget, az egy célért van, hogy ebben a városban jobb legyen élni. Mert ezt a város nagyon szeretjük. Ez a kiindulási alap. És hogyha ezt mindenki elfogadja másikról, onnantól kezdve láthatólag sokkal egyszerűbb az együttműködés, a közös gondolkodás is. Azért tettem néhány fogalmat föl ki be, mert nagyon sok idegen szót használtunk valóban az anyagokban. Ez, amit látnak, ez ilyen sok száz oldalból lett egy ilyen összerakott 60-valahány oldal. De van néhány olyan fogalom, ami nagyon fontos az egészben, mert szerintem és azt hiszem, hogy Anna is ezt mondjuk meg tudja erősíteni, de a mai turizmusban ezek a legfontosabb kifejezések, akkor is, hogyha mondjuk a másodikat azt mi találtuk ki itt a megbeszélések során, de az egyik a visitor economy, látogatógazdaság, amiről sok szó lesz most, ez a mi szemléletünk. Nem tudom, olvasható-e, ha igen, akkor egyébként nem olvasnék fel soha semmit, de hogy a másik, ami nagyon fontos, ez a bizalom alapú turizmus, amiről az előbb egy picit elkezdtem mondani néhány szót. A harmadik pedig a stewardship, vagy destination stewardship, amit tényleg meghatározza azt a gondolkodást és cselekvést, amit mi szeretnénk, hogy ennek a városnak a sajátja lenne, ami arról szól, hogy egy közös irányítás jön létre közérdekből, és az élhetőség az legalább olyan fontos szó, mint a versenyképesség. És hát van ez ami alul szerepel, ez most a, nem tudom, hogy mondjam, a kortárs turisztikai szak irodalomnak az egyik sláger mondata, de hogy valóban a látogatót nem külön világnak tekintjük. A látogató, aki idejön, az a városi életünkben vesz részt ideiglenesen, ahogy mondtam, van, aki 2 évet, van, aki csak 1 hétvégét. Fogalomból még felsoroltam néhányat, hogy meghatározza a gondolkodásunkat. Itt azért karikáztam be ilyen bénakézzel csinált karikával, hogy a regeneratív turizmust, mert ez egy olyan kérdés, amiről majd aztán utána a következő hónapokban, és szeretném, hogy években sokat beszélgessünk együtt is. A turizmusnak sok-sok, nem is azt mondom, hogy iskolája van, újabb tendenciája, újabb nézete van a világban. A regeneratív turizmus az valamennyire, nem valamennyire, az alapesetben túllép a hagyományos fenntartató turisztikai gondolkodáson, hiszen egy olyan megközelítés, aminek az a célja, hogy a maga turizmus az nem, hogy ne el, tehát ugye alap, hogy ne vegyen el a városból semmit, jelen pillanatban ez történik, de nem, hogy hagyja békén a várost és működjön fenntartatóan, hanem van-e arra lehetőség, hogy valamit visszaadjon ebből a városnak, abból az élményből, amit ő kap, amikor ide érkezik. Azért érdemes erről beszélni, mert hogy ennek a fogalma tényleg jelen pillanatban van a világon megtárgyalás alatt, tehát ha mi Budapesten meg tudunk alkotni egy városokra vonatkozó, mert ez tök egyszerű, amikor egy agroturizmus keretében beszélünk egy fenntartató működésű, majd regeneratív tanyáról például, akkor ez egy egyszerű, logikusan érthető dolog. Egy város esetében ez egy nagyon bonyolult történet, kitűzhetjük magunk elé, és hogyha majd erről beszélgetünk a következő hónapokban, akkor nagyon fontos, hogy tűzzük ki magunk elé, ennek minden problémájával hogyan lehet az, hogy a turista idejön és többet ad a végén a városnak, mint amit elvesz belőle. Szerintünk azért ez egy nagyon fontos cél lehet. GSTC azért fontos, mert ez a Global Sustainable Tourism Council nevű nemzetközi szervezet, ami jelen pillanatban az Európai Bizottság és az Európai Parlamenttel közösen az Európai Új Fenntartató Turisztikai Stratégia mögött álló dolgozó szervezet. Ők kapcsolatban vannak egyrészt a fővárossal is, tehát van egy olyan kritérium rendszerük, amit nagyon szeretnénk, hogyha Budapesten átvehető lenne. Egyébként Csenge ennek a szervezetnek egy európai auditora is egyébként, amikor nem nekünk segít éppen a fővárosban. És nagyon fontos megint csak az utolsó mondat, mert azt gondoljuk, hogy a siker az egy ilyen haszon az élhetőség és az ökológiai egyensúly együttese, amiben a turizmus sikerét mérhetjük. Ugye mit szeretnénk mi ma kérni önöktől? Sok mindent szeretnénk egyébként kérni, de szeretnénk bemutatni azt, hogy mi az, amit városkormányzásnak veszünk. Szeretnénk, hogyha az önök bizottságai által érintett szempontokat be tudnánk majd csatornázni a készülő anyagba. Elmondom azt is, hogy miért ezen a ponton, mert ez most egy nagyon jó fordulópont. Illetve hát majd beszéljünk pár mondatot arról, hogy milyen olyan pályázatokat lehetne elindítani, amiben a bizottság, vagy most nézek hátra, de a bizottságok akár tevőlegesen tudnak segíteni. Ja, hol tartunk? Mi történt eddig, és miért vagyunk most itt? Ami nagyon fontos, hogy február elején indult el a stratégiai alkotás. Ez úgy kezdődött, hogy ebben a teremben leültünk november legvégén, szervezetekkel, turisztikai, tehát szállodaszövetségtől kezdve idegenvezetők szervezetein át, beutaztatók, sok szervezet vett részt. December 2-án volt egy összejövetel, ahova egyébként 140 körüli személy jött el, különböző szervezetek, szállodák egyebek képviseletében, ahol elmondtuk, hogy újra kell gondoljuk szervezni és át kell alakítani Budapesten. Most nagyon-nagyon csúnya szókapcsolat jön a turizmussal való foglalkozást, ezt most valószínűleg meg kellett volna mondanom, csak már amikor eszembe jutott, éreztem, hogy nagyon gáz lesz. Tehát, hogy újra kell gondolni azt, hogy mit tesz a város a turizmusban, turizmusért. Elindultak a munkacsoportok, néhány nagyobb munkacsoport kezdte meg a munkáját. Itt volt egy olyan nagyon fontos szempont, hogy mert beszélek külön a munkacsoportokról, hogy lehetőleg a legszélesebb kört vonjuk be. Itt mi a stratégia, klasszikus, hagyományos stratégia készítést, amit csináltunk, én magam is egyébként az Andrással is, Ágival is dolgoztunk közösen stratégiákon az elmúlt mondjuk 10 évben. Sokszor úgy történik, hogy néhány nagyon okos ember leül egy szobába, és egy baromi jó anyagot készít, valóban nagyon jó anyagot készít, amit utána különböző teszteken, különböző pontokon körbe megvizsgáltat, megnézett, véleményeznek, társadalmi egyeztetésre bocsátják, bejönnek a választók, és akkor abból beír valamit, vagy nem ír be, ezt majd eldönti, hogy melyik élik bele. Most egy kicsit cinikus vagyok, de azért nagyjából így történtek a stratégiakészítések, leegyszerűsítek persze. Mi ezt megfordítottuk, azt mondtuk, hogy a legelső pillanatban be kell vonni a lehető legtöbb szereplőt. Szóval, hogy az ne lehessen, hogy valaki pár hónap után egyébként egy valós, valid turisztikai értéket képviselő, vagy a város életének valamely nagyon fontos szereplője, azt mondja, hogy hoppá, most hallom, hogy már valami készült, hol tartotok ti, miért nem szóltatok, nem? Megfordítottuk, mi azt mondtuk, hogy lehetőleg az első perccel kezdve be kell vonni a lehető legtöbb szereplőt. Tudom, nem tudunk mindenkit bevonni, nem lehet, egyszerűen, de mindenki, aki jelentkezik, hogy hallja, az jöhet. Szóval, hogy nincs az, hogy lezártunk volna bármit, ráadásul összecseréltünk a múltkor levelező listákat is, úgyhogy egy egész más csoport jelent meg, egy más munkacsoport ülésen, ezáltal újabb vélemények kerültek be, tehát még a véletlen is segít néha abban, hogy minél több észrevételt vonjunk be. Most vagyunk itt júniusban, azért vagyunk most itt, mert most gondoljuk azt, hogy az anyag a turizmus szakma oldaláról eljutott arra a pontra, hogy érdemes a választott képviselőink elé vinni, megmutatni, hogy mik azok a nagyon-nagyon fontos pillérek, elemek, a pillér szót nem kellene itt használnom, később lesz, elemei ennek a stratégiának, amiről, hogyha beszélgetünk, és elkezdünk értük tenni, akkor ez meghatározza azt, hogy fejeződik be a stratégiakészítés, hogy annak konkrét részfejezete hogyan fognak elkészülni, és meghatározza a jövőbeni munkánkat. Ilyen 4 dolgot emeltünk most ki, ami benne van az anyagban összefoglalóan. Az egyik az a fenntarthatósági keretrendszer, amire építkezünk, a másik az irányítási rendszere az egésznek, ahogy most látjuk, hogy amit mi tanácsolnánk önöknek, hogy merre felé érdemes a városnak haladnia. Hogy illeszkedik ez bele Budapest létező a budapesti, fővárosi és kerületi különböző település terveibe, hogy illeszkedik ez a klímastratégiához, hogy illeszkedik a most készülő, nem tudom, gyalogos stratégiába, BKK-ba, tehát csináltunk egy ilyen nagy mátrixot, hogy ez hogy működhet, illetve ami nélkül valójában semmi stratégia nem működik, legalábbis a tapasztalatunk ez eddig, lehet, hogy lesz egy jobb ötlet és működik, de a finanszírozás azért alapvetően fontosságú ebben a dologban. Amit fontos tudni, hogy ezek nem csak olyan munkák voltak, hogy leül egy csoport egy irodában és beszélget. Itt pont az Ági vezetésével, Ági vezette a lakossági térhasználat és mobilitási, az egy jó nagy, az egy 40 sok fős munkacsoport volt. Aztán alcsoportokra oszlott, és mindig olyan módon működik, majd tovább erről beszélek később. Tényleg ilyen városi járással is, tehát azokat a helyszíneket, azokat, amik a város turizmus fogadása szempontjából kulcshelyszínek lehetnek, azokat is bejártuk fizikailag is, tehát hogy nehogy, és ott mindenhol a 11. kerületben a helyiek, akik a Bartók negyedet csinálják, a Rákóczi téri csarnokban Földes Tamás, nem tudom, mindenhol a 6. kerületben a főépítész, tehát mindenhol valaki, aki ott kompetens volt az ügyekben, bemutatta az, hogy mik a problémáik, mit látnak, hiszen az egyik legfontosabb stratégiai alkotási elem azért, hogy legyen egy tűpontos helyzetértékelésünk arról, hogy mi van most a városban. Egyébként 107, megszámoltam direkt, 107 résztvevője van eddig a munkacsoportoknak, de ma délután 3 órakor indul egy újabb munkacsoport, egyébként itt néhány leendő tagja itt ül egyébként a teremben, ez a fürdők, egészségturizmus, ezzel a témával fog foglalkozni, a héten indul még 2 ilyen munkacsoport, és ennek az oka, azért vagyunk most itt. Most jutottunk el eddig, hogy a nagy lépések, a nagy javaslatok megszülettek, és most indul ezeknek a nagyon konkrét szakpolitikai lefordítása, kultúra, rendezvény, fürdő, tehát hogy ezeknek a fejezeteknek a megalkotása. Néhány számot csak felraktam, azért, hogy úgy nagyjából azért egy világot lássunk ebben. Budapesten 2025-ben a turizmus 1400 milliárd forint pénzt termelt, ami egészen elképesztően döbbenetes összeg, azt hiszem. Ez az 1400 milliárd forint, amit turizmusban elköltöttek Budapesten emberek. Ezt 8,1 millió turista költötte ezt a pénzt el. Ebben persze vannak, tehát ez lehet 7,6 is, mert hogy a hajókkal érkező turisták nincsenek beszámítva, például a vendégészakában, nem tudom. Tehát van egy csomó olyan kérdés, amivel érdemes külön foglalkozni, de ami szintén nem elhanyagolható, hogy 85 ezer ember dolgozik Budapesten turizmusban, tehát csak turizmusban Budapesten majdnem annyi ember dolgozik, mint a második legnagyobb magyar városban, amennyi ember dolgozik. Szóval ezek elképesztő számok, ami azt mutatja, hogy az a felelősség, amit én most szépen áthelyezek önökre, de tényleg szalami rajtunk, önökön, mindenki van a turizmus vizsgálva, az nagyon-nagyon nagy. Szóval a családokról is szó van, illetve szó van elképesztő bevételekről. Szóval miért fontos az 1400 milliárd, az majd később beszélek róla. Még egy két szám, szóval azért Párizs 42 millió vendégészakával rendelkezik, és amit tudni kell a Bécs 20,1 milliós vendégészaka számához, az, hogy Ausztria 150 milliós vendégészakával rendelkezik egyébként maga az ország. Tehát azért vannak nagyságrendek még előttünk, viszont azt mondjuk, hogy el kell felejteni, most ezt megjegyeztük a számokat, hogy miről, de hogy valójában, amit csinálunk abban, a számok nem szabad, hogy célként legyenek előttünk, nem szabad, hogy darab, látogató, forint számokat tűzünk ki, valójában élhető, klímatudatos, ellenálló, igazságos látogató, gazdaságot szeretnénk kiépíteni ebben a városban, ami egyszerre foglalkozik, mint turizmus, mint ökoszisztéma, foglalkozik mobilitással, fürdőkkel, közterület használattal, foglalkozik közszolgáltatással, lakhatással, klímával, nagyon-nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozik. Ezért hívjuk látogatógazdaságnak, ezért léptünk túl azon, amit korábban hagyományos turizmus felfogásnak írtam. Ez egy nagyon komoly változás. Nem a volumen, nem a bevétel áll a középpontban, hanem az áll a középpontban, hogy a városban mi hogyan érezzük magunkat, és az ideérkezők hogyan érzik magukat. És akkor miért van szükség városkormányzási logikára, és miért nagyon-nagyon fontos az önök szerepe ebben a következő, mondjuk 35 évben? Bármilyen 2100-ig szeretnénk tervezni, tehát akkor a következő majdnem 75 évben. Azért, mert ez a város jelenleg, és én... Szóval, hogy én teljesen azt gondolom, hogy ez a város abban a szempontból kifejezetten rosszul működik, hogy a kerületek és a főváros közötti hatáskörök és leosztások teljesen felborítanak normális működéseket. Tehát, és az a turizmus tökéletes példákat mutat erre, az autóbuszok Budapest, turistabuszok Budapesti helyzetétől, a rövidtávú lakáskiadás zárójel egyszerűbben Airbnb szabályozáson át, számtalan olyan dolog van, de akvartok helyzetéig is, amit nem lehet ebben a struktúrában egyszerre rendezni, ahogy most ez jogszabály szerint rendezhető. Ezért mi azt mondtuk, fordítsuk meg a logikát. Nézzük meg, hogy mi a gond. Probléma van azzal, hogy a turista buszok Budapesten hogyan tudnak leparkolni, hogyan tudnak behajtani, hogyan tudják lerakni, felvenni a turistákat. Az első kerület kitalál valami megoldást, ami nem jó másnak. Szóval, hogy különböző... Más konkrét példászódok, Citadella, mert ugye onnan hoztam a fényképet. A Citadella átadás előtt 2-3 héttel tartottunk egy beszélgetést arról, és hát ott azért az a szegény Citadella egy nagyon fura helyzetben van, mert hogy a Várgondokság nevű állami szervezet hozta helyre, építette, átépítette fel, de ha kilép az ember az egyik oldalon, az első kerületbe lép, ha a másik oldalon kilép, a 11. kerületbe lép. Egyébként, hogyha hol felhajtanak a buszok, az a fővároshoz, tehát hogy ez mutatja azt, vagy ezek a példák mutathatják azt, hogy a mi logikánk tök más, ezt hívjuk városkormányzásnak, arról szól, hogy mi a probléma, És a problémát nézzük meg, hogy hogyan lehetne megoldani. Hogy lehet megoldani az autóbuszok problémáját, a turistabuszos problémát Budapesten? Keressük meg együtt a megoldást, és amikor megvan a megoldás, utána nézzük meg, hogy kinek mi ebben a hatásköre. Mi ebben az első kerületé, a hatodik kerületé, mi ebben a fővárosi, mit kell tegyen a BKK, mit kell tegyen a bárki. Azért nagyon fontos ez, mert ha onnan indulunk ki, hogy mi a hatáskör, akkor valójában mindenki ilyen forró krumpli dobálás módjára sok-sok esetben arrébb passzolja a problémát, ő csak a sajátja megoldásával foglalkozik, gyakorlatilag arrébb tolja maga körül a városban például az Airbnb seket. Vagy. Tehát, hogy ez a logika szerintünk nem működik, turizmussal nem lehet, csak egységesen Budapesten és a városban, a város kormányzásában gondolkodni. Miért fontos, miért lehet ez fontos önöknek? Aztán majd önök megmondják, hogy önöknek valójában miért fontos, csak ezen kicsit gondolkozva, hogy mi lehet az önök sok-sok hozzáadott értéke. És azt gondoljuk, arról beszélgettünk, hogy egyrészt az egész turizmusnak az alap egyik kérdése a lakossági jólét, hogy azok az emberek, akik ebben a városban élnek, azok hogy élnek, hogy érik meg a közterületen a mindennapjaikat, hogy viszonyulnak ahhoz, hogy körülöttük egyébként más emberek járkálnak az utcákon. Többször felmerül a túlturizmus kérdése Budapesten, semmilyen nemzetközi, bármilyen mérőszámokat és bármilyen kritériumrendszert nézzük, Budapesten nincsen túlturizmus, de közben meg egyébként bizonyos időszakokban, bizonyos helyszíneken igenis van túl sok ember, túl sok turista egy helyen koncentrálódva, ami szerintünk határozottan nem túl turisztikai probléma, hanem kifejezetten menedzsment probléma. Abszolút nincs menedzselve Budapesten a turizmus. Egyáltalán nincsen, semmilyen módon. Az egész olyan, hogy hagytak egy dzsungelt felnőni, vagy hagytunk együtt mindannyian budapestiek felnőni egy dzsungelt, amiben gyönyörű szép virágok is vannak, de nem tudsz áthatolni, mert mindenhol az indák, mindent behálóztak már. Ilyen Budapesten a turizmus. Nagyon fontos egyébként tényleg a társadalmi igazságosság, hogy a turizmus hasznaiból valóban az egész város részesüljön, valóban az egész város érezze azt, hogy miért fontos, miért jó, hogy van turista Budapesten. Kell foglalkozni a közterületi konfliktusokkal, lehet, hogy nem kell külön kiemelnem mondjuk a rakparti proszekkóhajók kérdését, ugye az foglalkozni kell a lakás problémával, hogy mit jelent a rövidtávú lakáskiadás ügye Budapestnek. Mire jó az? Miért jó az nekünk ebben a városban, hogy a hatodik kerület belső részén 23 darab szálloda épül most, nem lakások, 23 darab szállodából, 4 irodaházból alakul szállodává. Ezek szerintem olyan városi szintű gondolatok és gondolkodások, amik a turizmus ürügyén jelennek meg, de valójában lakhatási, tehát az önök bizottsága az tartozó kérdés is lehet. És akkor a hozzáférhetőség, most ezt nem emelem ki külön, aztán teljesen értető, de kiemelek belőle egy mondatot, a családbarát. Itt van ez a város, amiben élünk, hogyha valaki turistaként megérkezik családdal, a Biodóm most végre valamilyen csökkentett üzemmódban, de megnyílik. Nincsen közlekedési múzeum ebben a városban az Iparművészeti Múzeum érdekes lehetne egy családnak, 8-9-10 éve van zárva, a Természettudományi Múzeum vegetál 10 éve, mert nem tudják, hogy éppen elköltöznek vagy sem. Tehát, hogy igen, turizmusról beszélek, de közben arról is beszélek, hogy családbarát ez a város. Tudunk olyan szolgáltatásokat nyújtani, hogy az itt élők egy belső vendégturista mozgásban megismerjék. Miért lehet fontos a másik, a közlekedési bizottságnak? Csak egy dolgot emeltem ki. Szerintem ezek ilyen sokkal valójában nagyon logikus dolgok, de hogy önmagában, ha a közlekedés kérdésével beszélünk, az a budapesti érkezés, től kezdve a Budapestről távozásig, ha turistákat nézünk, alapvetően nagyon-nagyon sok mindent megmozgató probléma. Erről nem beszélnék külön, mert lehet ezt, azt hiszem, erről sok mindent mondtam, hogy mi a célállapot, hogy nem egy volumen növekedés. Mi egy abszolút egyensúlyi rendszerben tudunk gondolkodni, ha a városról beszélünk. És akkor hogyan indult el a stratégia? Felállítottunk 5 alappillért, vagy 5 nagyon fontos kiindulást, az, ami az irányítási rendszer, hogy mire épül az adatok és ilyesmik. Itt az a tulajdonképpen jó érem van, hogy a kabinetfőnök asszony az MTÜ-höz fordult, vagy a Bizethangerihez, és már minden entak adatot megkapunk, bár valójában picit jogszabály ellenes, de, és erre hivatkoztak, de aztán sikerült, és ebben tényleg nagyon sok segítséget adott Csendes Olivér, aki a Bizethangeri vezérigazgatója volt, mert már nem az, de hogy most már hozzáférünk az entak adatokhoz, illetve fenntartatosság, stb. Nem olvasom föl. Ami fontos, hogy a fenntarthatóságot miért emeltük ki külön. Azért emeltük ki külön, mert hogy azt gondoljuk, hogy a fenntarthatóság minimum 3 nagy területen befolyásolja az életünket, a turizmust, a kettőt együtt Budapesten. Az egyik az, hogy most egyébként ide 4-et tettem föl, de az egyik egy környezeti fenntarthatóság, ami szerintem egy elég egyértelmű dolog, végig gondolható. A másik egy társadalmi típusú fenntarthatóság, az, hogy hogyan éljük meg a mindennapjainkban a velünk élő, hozzánk érkező látogatókat. A harmadik pedig egy gazdasági fenntarthatóság, azzal mi olyan sokat az anyagban azért nem foglalkozunk, szerintem érthető okoknál fogva. Amit nagyon fontosnak tartunk ebben, néhány olyan fenntarthatósághoz kapcsolódó és ebben az anyagban szereplő új eljárás kidolgozását, megvalósítását, ami arra épít, hogy minden egyes döntés esetében próbáljuk tényleg mi kidolgoztunk, már nem mi dolgoztunk ki, mi átvennénk és megnéztünk egy 80 pontból álló kritériumrendszert, amit a GSTC ajánlásából vennénk át. Azt egészítenénk ki, és abból csinálnánk egy budapesti rendszert. De az egésznek az a lényege, hogy minden egyes döntésnél 4 dolgot vegyünk figyelembe, de a sorrend nem mindegy. Szóval az, hogy kompenzáció valamilyen ügyben, ami egyébként mostanában egy általánosan elfogadott dolog, hogyha valakik valahol ki kell vágniuk 16 darab fát, akkor kötelező helyett ültetniük 32-t. Ez azért nálunk csak a végén szerepel a sornak. Azt gondoljuk, hogy számtalan olyan szempont van, ezeket a szempontokat szedjük össze, és szeretnénk majd később, vagy anyagban biztos olvasták, az obszervatórium kerete között folyamatosan vizsgálni, ami alapján minden egyes fejlesztés, minden egyes döntés ezzel a típusú szemüveggel meg lehet vizsgálni. Ami fontos, hogy ez szóval, hogy azt gondoljuk, rossz irányba, hogy azt szeretnénk, hogy olyan rendszert találjunk és olyan rendszer dolgozunk ki, ami az önök munkáját segíti a jövőben, hogyha bármilyen döntés előkészítésnél felmerülnek kérdések, akkor ezen hatáslap és ezen hatásvizsgálat alapján meg tudjuk azt nézni, hogy jó vagy nem jó, ilyen vagy olyan legyen, és utána tudjuk azt mérlegelni, hogy oké, akkor mit csináljunk a káros hatással, hogyan kerülhetjük el, hogyan csökkenthetjük, stb. Stb. Egy ilyen logikát kívánunk felállítani a működésben. Ugye a rendszer pedig ez egy teljesen logikus menete, szerintem mindenki tudja. Mit javaslunk mi most ebben az anyagban, és mi az, ami így kristályosodik ki az elmúlt, hát ez nem csak hónapok munkája, mert azért az elmúlt éveink tapasztalata az, hogy egy teljesen új rendszer, ezt akartam mondani, nincs most rendszer, egy rendszer kidolgozását javasoljuk, amely rendszer egyébként alapvetően 4 elemből áll. Az egyik nagyon fontos eleme az, hogy jöjjön létre egy budapesti látogatógazdasági tanács. A látogatógazdasági tanács az egy olyan közös döntési helyszín, ahol ott kell, hogy üljenek mindazon szereplők, akik ebben a turizmus nevű nagy-nagy ökoszisztémában érintettek. Ott kell, hogy üljön egyik főgazdájaként a főváros. Ott kell, hogy üljenek a kerületek, hiszen minden döntés lecsapódása megjelenik kerületi ügyekben. Ott kell, hogy üljön az állam, hiszen nem csak azért, mert marketingben se érdemes mást mondani egy városnak, mint más mondja ugyanarról a városról az állami marketing szervezet, hanem egyáltalán számtalan közös dolog van. Megint maradok a rakpart példánál, a rakpart megoldása is csak egy államfőváros közös megoldásban lehet hosszú távon értelmezhetően. Ott kell, hogy üljön a szakma. Szóval nagyon fontos, hogy a turisztikai szakma, a szállodaszövetség, a beutaztatók szövetsége, egy-két nagyobb szövetség, akik napi életükben találkoznak a problémákkal, találkoznak a vendégekkel, vannak javaslataik, ott üljenek, és azt gondoljuk, hogy ebben a tanácson ott kell, hogy üljenek a civil társadalom, és valamilyen módon, és ennek a rendszerét ki kell találni, ez egy javaslat egyelőre, a következő hónapok munkája lenne ennek kidolgozása, ott üljön az a tudományos világ, akár egyetemekről, különböző helyekről, akik ezzel a területtel foglalkoznak. Ami nagyon fontos, hogy itt mi azt gondoljuk, hogy ez a tanács sok szempontból Minden, most akkor itt abbagyom a mondatot, mert a folytatásban kiderül. Tehát, hogy ez a tanács alatt mellett működnie kell egy menedzsment szervezetnek. Budapesten az elmúlt sok-sok évben nem volt valóban turisztikai menedzsment szervezet, volt szervezet, ami menedzser turizmus is, de a turizmus menedzsment klasszikus értelmébe véve, amelyben részesei az érdekeltek is, nem működött a városban. Szóval most nem ül itt Semcsai Sándor, aki a Turisztikai Desztimuláció Menedzsment Szövetség elnöke, és az első másodpercet megelőző 10 hónapban is ezen dolgozott már velünk. Mi valóban egy közös turizmus menedzsmentben gondolkodunk, egy olyan turizmus menedzsmentben, amelynek tulajdonosaként is, a menedzsment szervezet tulajdonosaként is meg tud jelenni az állam is, az állami szereplők is, és meg tudnak jelenni a szolgáltatók is. Akkor lesz ez közös ügy, és akkor lesz ez közös történet, hogyha ez működik. Itt van egy nagyon nehéz dolog, amit próbálunk a munkacsoportokban gyakorolni. Maga a vita. Annak a szónak, hogy vita és a vitatkozásnak újra adjunk olyan értelmet, hogy fogadjuk el, hogy nem feltétlenül értünk egyet a másikkal, mert teljesen más széken ülünk. Én egy szállodaszövetséges ember vagyok, ő meg egy, most mindegy, hogy kicsoda, de hogy más a nézőpontunk, hiszen máshol vagyunk. Az első percről kezdve az egy kimondott dolog volt, hogy úgy bánunk, úgy beszélünk egymással. Mondok egy konkrét példát, első kerület turistabuszok behajtása, nem behajtása, első kerülettel való közös leülésben. Ugye az első pillanatban, ahogy gondoljuk, megfagyott a levegő egy picit, meg volt egy ilyen egymás nézés, itt első kerületi edzőtől kezdve a legharcosabb buszos szervezet vezetőjéig ültünk az asztal körül 12-en, és amikor mindenki elfogadta azt, hogy lehet, hogy 2 év múlva annyit változik az életünk, hogy én fogok a te helyeden ülni, és te ülsz itt, mert új munkahelyünk lesz, máshol dolgozunk, és mindannyian azért vagyunk, hogy ebben a városban jobb legyen nekünk városlakóknak, onnantól kezdve egy kifejezetten jó és hasznos beszélgetés lett, folytatódik, remélem még eredménye is lesz, nem csak jól érzik magunkat a résztvevők. Szóval azt gondolom, hogy igen, viták lesznek, azt el kell felejteni, hogy konszenzus lehet egy ilyen helyen, de kompromisszumok lehetnek, és egy jó kompromisszum sokkal, de sokkal jobb, mint az az állapot, ami jelenleg Budapesten van. Azért karikáztam be ezt a 8 munkacsoportot. Először is fontos az a menedzsment szervezet, ez amelyik valójában a napi operatív tevékenységet is végezni ugye a városban, de hogy dolgozna egyébként a tanácsülések alá is. Nagyon sok olyan napi probléma van, el se hiszik egyébként, hogy beszorul egy busz a nem tudom melyik utcába, mert nem volt időben kitáblázva, és akkor is már engem hívnak föl, hogy tetessek ki a Budapest közúttal egy táblát, amikor a BL döntő miatt pót, busz megállókat kellett kijelölni, én kaptam meg a műszaki terveket, hogy hagyjam jóvá, én fogalmam nincsen, persze, hogy jó, minden jó. De szóval az a lényeg ennek az egész stratégia készítésnek, hogy mi azt hiszük, és ez most felgyorsultam egy picit, de ez nagyon fontos. Ez a stratégia nem egy olyan stratégia a mi elképzelésünk szerint, ami szeptember 30-án megszületik, és el kell kezdeni végrehajtani, és el kell jutni 2035-re, 2100-ra valahova. Ez egy olyan stratégia, amely kitűz nagyon fontos célokat, és meghatároz kereteket, meghatároz szabályokat, amin belül gondolkozzunk. De tudomásul vesszük azt, hogy abból indulunk ki, hogy folyamatos változás van a világban, a városban, mindenfelé. Folyamatosan új lehetőségek állnak előttünk, folyamatosan új történetek alakulnak ki. Jelen pillanatban, csak egy példát mondok, nem tudjuk a kőbányai fantasztikus föld alatti labirintus rendszert bekapcsolni a turizmusba, de lehet, hogy 3 év múlva tudjuk. A célként ki tudjuk tűzni, fontos cél, hogy húzzuk szét a turizmus Budapesten, hogy szüntessük meg ezt a kutyacsont formát, hogy Városliget, Hősök tere, Andrássy út, és a másik oldalon Budai vár, Citadella most már. Lehetőleg húzzuk szét, ezért voltunk, ezért beszélünk Budafokkal, ezért beszélünk Óbudával, nagyon sok külső szereplővel, de jelenleg ugye ez nem értelmezhető, de célunk lehet ez. És azt gondoljuk, hogy a 8 munkacsoport, ami nagy munkacsoportként elindult, van, ami még egyébként nem indult el értető okoknál fogva, mert még nincs feladata, ezek nem zárulnának le szeptember 30-án, vagy mindegy mikor, hanem ezek folyamatosan működnének, és folyamatosan karbantartanák ezt a stratégiát azon a tanácson keresztül, ahol minden szereplő ott ül. Ezek azok a munkacsoportok, akik konkrét probléma megoldásban javaslatot tudnának tenni, és akkor ez a látogatógazdasági tanács, ami egy ilyen konszenzussal közösen létrehozott szervezet, ő ezügyben lépéseket tehetne, és akkor a fővárosi közgyűlés, a bizottság, idő van, oké, elfogadja, és akkor abba az irányba, tehát mi egy ilyen adaptív, változtatható stratégiai keretrendszert kívánunk kialakítani. Hát akkor azt nem mondom el idő miatt, hogy mi lehet a szakbizottságok szerepe, és a település terve. Tessék? Szóval, hogy, és ez nagyon fontos, ez a mi nézőpontunk, és elindul most, remélem, nagyon tényleg nem bízom benne, vagy bízunk benne, azért is jöttünk ennyien, elindul egy olyan párbeszéd, amiben ezt tudjuk alakítani, hogy milyen legyen szeptember 30-ra a jó megoldás, de hogy igen, nincs megmagyarázva még az obszervatórium és az iránytű. Az obszervatórium egy olyan szervezet lenne a mi elképzelésünk szerint. Szinte semmit nem mi találtunk ki, ez egy elég fontos dolog. Szóval jelen pillanatban az európai vagy világ haladó turizmus felfogásában vannak olyan adatközpontok, egyébként pont Bécsben, pont obszervatóriumnak is hívják, ahol nagyon-nagyon sok kritérium és mutató alapján folyamatosan, de a folyamatos az azt jelenti, hogy ma már pontosan lehet tudni online élőben, hogy mi történik a városban. Tehát amikor látom, hogy a Szépművészeti Múzeumnál hosszú a sor, akkor normál esetben a Budapest kártya felhasználóknak az applikáción keresztül küldök egy üzenetet, menjél a Nemzeti Galériába, mert ott sokan vannak. Most egy tök egyszerű példát mondtam, de hogy ilyen napi, vagy percre pontos turizmus menedzsmentet is lehetne csinálni egyébként majd. Az obszervatórium azaz az adatközpont, adatfeldolgozó, adatgyűjtő központ, ami ezeket szűri, ezekből a döntés előkészítést adatok alapján végrehajtja, javaslatot tesz a beavatkozásokra a bizottságok számára, illetve időről időre elkészít egy úgynevezett Budapest iránytűt. Igen, lopás, de nem volt copyright, Kopenhágában egy hasonló nevű dolog egyébként működik. Egy olyan Budapest iránytűt, ami egyébként mindannyiunk számára, városlakók számára is megismerhető. Mi azt mondtuk, hogy egy 20-25 kritériumból álljon, és mindenki számára elérhető, ami nagyjából ezeket a területeket vizsgálná, folyamatosan, mondok egy példát, valahol ez a tér, van egy tábla, pontosan látni lehetne, itt nagyon fontos, nem csak környezeti adatok, térben egyensúly, klíma, helyi, szóval nagyon-nagyon sok adat, ami befolyik. Döbben, annyira, amikor leültünk, az adatmunkacsoport elkezdte a munkáját egyébként 2 hete, az adatmunkacsoport leült, és így mindenki öntötte be a BKK-tól kezdve, az ENTAK-ig, elképesztő mennyiségű adat a rendelkezésre, a fürdőktől kapunk adatot, mert kaptunk felajánlást, hogy kapjuk az adatokat. Szóval csomó helyről érkeznek adatok, szinte mindent tudhatunk erről a városról, nagyon, nagyon klassz, nagyon izgalmas ez a dolog. Mondjuk zárvájelé szociológusként kezdtem az életemet, tehát én szerettem az adatokból döntéseket hozni, vagy mindig ezt mondani, hogy adatból hozzunk döntést. Azt gondoljuk, hogy évente nagyon fontos, hogy készüljön egy látogató gazdasági jelentés, ami bekerül a bizottságok elé, a bizottságok ezt beszéljék végig, nézzék meg, tegyenek javaslatokat, ezen a módon gyakorlatilag irányítsák azért, befolyásolják, irányítsák azt a munkát, ami történik Budapest turizmusában. Fontosnak tartanám azt, hogy különböző pilotokat indítsunk el, most már nyár folyamán, ezekhez hatás, kipróbálnánk, hogy milyen ez a hatáslap, hogy működik, milyen adatokra kíváncsi egy képviselő, egy bizottság, milyen adatokból tud dönteni, hogy menjen. Illetve ami nagyon fontos, hogy ezekben az elemzésekben, amik ezek a hatásvizsgálati elemzések, szintén a bizottság szerintünk kaphat szerepet, nézzem bele, nézze meg, hogy ez hogy működik, egy-egy döntés, milyen hatások, hogy van, anélkül ne engedjen tovább akár valamit, hogy nincsen minden hatás felmérve, nem csak felmérve, megválaszolva a kérdés. Egyébként hatás az lehet nagyon jó is, tehát mi abban bízunk, hogy itt ennek kapcsán nagyon sok olyan dolog jön, ami csupa jó hatással lesz a városra. Szóval, hogy ilyen pontokon is látunk a bizottságnak szerepet. Ugye ez számtalan módon kapcsolódik az egész a település tervekhez, ami nagyon-nagyon fontos itt, hogy sok olyan stratégiával találkoztunk, én már hosszabb, a többiek rövidebb életük folyamán, amik gyönyörűek, nagyon jók, a legokosabb emberek írták, még ki is lett fizetve, és nem történik velük sokszor semmi. Azért nem történik egyébként velük, mert nem illeszkednek be egy rendszerbe. Ugye ezt tudjuk, hogy kötelező, tehát ez kötelező vizsgálat. De azt láttuk, hogy 2020-21-ben, tehát 2020-ban, 2021-ben a Budapest brand elkezdett egy turizmus stratégiát készíteni. Szerint ez egy jó stratégia lett egyébként. 48 szakember vett részt benne. Azért tudok róla beszélni, mert én is, de szerintem itt többen részt vettünk akkor. Ebben a stratégia készítésben, még szerintem a teremből is, Ürikó is részt vett. Szóval, hogy többen részt vettünk akkor ebben. Volt egy óriási nagy problémája, úgy kezelte a turizmust, mintha ez egy önálló terület lenne. Nem foglalkozott azzal, hogy nem vonta be a készítésbe azokat a szereplőket, akiknek aztán például a végrehajtásban szerepük van. Nem ült ott az asztalnál a BKK, nem ült ott az asztalnál a közmű cég, aki a... Tehát ki lehet tűzni célként azt, hogy legyen 276 darab fantasztikus illemhely Budapesten, de nem baj, ha megkérdezik azokat, akik ezzel foglalkoznak, hogy ez hogy működik, mi a rejtés, stb. Most egy ilyen élő példát mondtam, ez a napokban, pont egy munkacsoporton volt erről szó. Szóval, hogy mi egy olyan stratégiát szeretnénk, ami illeszkedik abban a rendszerben, ahogy ez a város működik, illeszkedik azokhoz a szereplőkhöz, találkozik velük, részt vesznek a megalkotásában, akikkel utána végrehajtásban együtt kell majd a városnak dolgoznia.
Bocsánat! Most egy kicsit meg tudnánk állni?
Mert én nem,
most...
én nem tudok megállni, ha elkezdem.
Igen, én érzékelem, próbáltam a megfelelő időpontban a mondat végét megkeresni, és találtam egy ilyen mondat véget.
De az azért, mert tökre szeretem, amit csinálunk.
Semmi kétségem nincsen e felől, csak hogy egy kicsit dinamizálnám az ülést, hogy lehessen egy kicsit kérdezfeleleket csinálni, mert hogy meg egy kis lámpát, hogyha esetleg kérhet, mert itt igen, vagy függönyt, vagy valami ilyesmit. Köszönöm, mert ez a kellemes sötétség kicsit rossz élettani hatással van rám is, de most itt sokkal jobb. Szóval, hogy nem, tehát én nagyon szépen köszönöm egyrésztről azt, hogy nyitott a hivatal és a főpolgármesteri iroda arra, hogy ebben legyen egy párbeszéd, és hogy erről beszéljünk, és én át is adnám a szót a bizottsági tagoknak kérdés tekintetében, és az, hogy melyik szakértő fog majd választ adni, azt majd gondolom önök majd mondják, és hogy van már egy jelentkezőnk, Barna Juditnak adnám meg a szót, parancsoljon.
Köszönöm a szót, üdvözlök mindenkit. Előkérdéseim is lesznek elsőként a kabinetfőnök asszonyhoz, hogy egyrészt meg tudják küldeni azt az anyagot, amit a Budapest Brand készített, ami alapján, ha jól értem, nem történt stratégiai működés. Másrészt az a kérdésem, hogy ha ez nem lett elfogadva, akkor milyen stratégiai irányok mentén működött a főváros 7 évig, és milyen stratégia mentén költöttek el turisztikával is összefüggésben fejlesztési forrásokat. Ez az első kérdésem, de ezek ilyen előkérdések. Az anyag kapcsán pedig ez a városirányítási vagy városkormányzási irány, ez a, ha jól tudom, vagy amennyire én kiolvastam, ez a prágai modellhez hasonló. Én azt a londonit és a pozsonyit ismerem jobban. Ez jó irány, viszont a prágai kapcsán ugye a problémákat úgy határozták meg 20 oldalon keresztül, hogy adatot tettek mögé, és ebből az adatból vezetik le magát a stratégiát. Én kérdezem, nem tudom kitől, hogy nálunk a stratégia az milyen alapokra épül, ez az egyik ilyen kérdésem. Azt megállapítom én, hogy ez az anyag gyakorlatilag most 2026-ban Budapesten az az anyag, ahol Prága és London például 2022-ben tartott. Ez számomra elég szomorú. De ebben egyetértünk, hogy ha jól az előadóval, hogy nem igazán történt ezzel semmi, és ezt nem csak az erre az adminisztrációra értem, hanem előtte is. Ami nekem a londoniban tetszik, és itt ötletként dobom be, vagy hiányolom, ami az, hogy a londoni anyag 57 oldalon keresztül azzal foglalkozik, hogy a város maga mit gondol magáról, mi akar lenni, mivé akar várni 2035-re, vagy 30-ra. Én ezt a fajta szemléletet látom a legjobb iránynak, mert ott is az a fő irány, hogy a turizmus sikerét a londoniak és maguk a látogatók élménye egyszerre adja meg. És nagyon fontos, hogy mit gondol Budapest magáról, mivé akar válni, mi akar lenni. Úgyhogy nekem ez a válasz hiányzik, és szeretném, ha erre így tudnánk választ kapni együtt, vagy adni. Igen, és a budapesti anyag ugye elég rendes, ez az anyag, kitér arra, hogy ki fog koordinálni, ki egyeztet, mivel egyeztet, obszervatórium, tanács, de hogy ez egy ilyen, értem, hogy ez egy vitaanyag, de azt gondolom, hogy itt a konkrét végrehajtásra van nagyon a hangsúly adva, és nem a megalapozásra. A munkacsoportokban nem tudom, hogy adatalapú diskurzus történik-e, vagy csak úgy, nem. Nyilván ebben szerepe van annak is, hogy a Magyar Turizmus Ügynökség tudomásom szerint nem volt hajlandó jó sokáig adatokat adni, vagy megfelelő adatokat adni. És itt még, ami nekem feltűnt, ugye én mondom, hogy egyébként szerintem a londoni a legszebb anyag, amit én így a szakmailag tudok értékelni, de mind a prágaiban, mind a londoniban is a versenytársak és a versenytárs elemzés az hangsúlyt kap. Az európai versenytársak, New York, forráspiaci rész, várható növekedés, vagy éppen olyan irányok, amik nincsenek, és az üzleti és szabadidős turizmus, mint olyan megjelenik. Én nekem az a kérdésem még, hogy Budapestnél fel vannak téve kérdések, de arra nem kaptam én választ, hogy Bécshez képest milyen akarunk lenni, mi a célunk Bécshez képest, mi a célunk Prágához képest, Varsóhoz képest, Belgrádhoz képest. Tehát itt a versenytárs elemzés, vagy ez a fajta irány, és maga pedig még, ami nekem fontos, bár a cég neve ez volt, a Budapest brand, mint olyan, itt nem úgy értve, hanem a cég nevére, arról mi mit gondolunk, hogyan akarjuk ezt jobban kitenni a piacra. Első. És még egy dolog, hogy a Budapest identitása az mire fog alapulni. Itt gondolok arra, hogy ez egy Dunamenti főváros, egy kulturális főváros, egy fürdőváros, kreatív város, gasztronómia, konferencia, nyilván nem kell egyet kiválasztani, de ezek együtt kéne, hogy szemléletet adjanak arról, hogy mi az irány, de továbbra is állítom, hogy a mivé akar várni Budapest, és mit gondol magáról a város, az a legfőbb és legjobb irány szerintem. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Szerintem meghallgatnánk az első három hozzászólónak a kérdéseit, négyét, és akkor utána visszaadnánk a szót. Szilágyi Anna alelnökasszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Nagyon erősen tudok kapcsolódni azokhoz a dolgokhoz, amiket Barna Judit képviselőasszony mondott méghozzá azért, mert azért azt lássuk be, hogy egy kicsit egy ilyen önmaga farkába harapó kígyó helyzetében vagyunk, hogy nincs szervezet, ami tudna mérni, kutatni, márkázni, adatokból dolgozni, ami alapján egy stratégiát meg lehetne csinálni, amihez rendelnénk egy szervezetet, ami ma nincs. Tehát, hogy így jutottunk vissza az egész történetnek az elejére, de abban képviselőasszonynak teljesen igaza van, hogy normál esetben egy stratégia úgy indul, hogy helyzetértékelésünk van, állítunk valamit a világról, állítunk valamit abban Budapestről, utána csinálunk egy célrendszert, amiben meghatározzuk, hogy hova akarunk eljutni. Ez most inkább szemlélet, ami megjelenik, amivel egyébként én egyet tudok érteni ezzel a látogató visitor economy szemlélettel. Önmagában ezzel nincs baj, hogyha ez az integráló ereje a stratégiának szerintem. Csak valóban a következő lépés lenne a célrendszer, az ahhoz rendelt indikátorok, és ezt követné az, hogy egyébként az a szervezetrendszer, amit bemutat ez az anyag, meg az a finanszírozási rendszer, amit bemutat ez az anyag, az hogyan szolgálja mindezt. Tehát azt gondolom, hogy logikailag teljesen érthető, hogyha valaki hiányolja ezeket a részeket. Azt is tudjuk, hogy ahogy az anyag utal rá, ezek valamilyen szinten majd más fejezetei lesznek, amiket most még nem látunk, illetve illetve azt is értem, és ezért kezdtem ezzel, hogy nem egy ilyen értem egy gyönyörű feladat Budapest stratégiájával, turizmus stratégiájával foglalkozni, de nem túl hálás, mert hogy rengeteg paraméter bizonytalan, és nincsen leszögezve ebbe a történetbe. Úgyhogy én ezt abszolút értem, ezt a fajta hiátust, és azt gondolom, hogy az anyag akkor lesz kerek és teljes, hogyha legalább abból, amink van, ezek a fejezetek oda kerülnek, és aztán majd szépen folyamatosan tovább fognak fejlődni. Nagyon nagy kérdés, hogy mi az egyáltalán tényleg, amivel tudunk most gazdálkodni, mi az, ami még szeptemberig, amivel a munkacsoportok már dolgoznak, és mi az, ami még szeptemberig be tud kerülni ennek az elejére, mert egyébként szervezetrendszer az egy eszköz valamilyen célrendszernek az eléréséhez, ebben talán egyet tudunk érteni. Ami a szervezetrendszert illeti, hogy azért ahhoz is néhány gondolatot mondjak. Az anyag ebben nem ennyire, vagy nem mondott ki ilyesmit. Most, ha jól értettem a Gergelynek a prezentációját, akkor abban azért már ott megjelent egy erősebb menedzsment szervezet távlatilag. Az anyag ebben elindul valami kicsiből, és utána ezt folyamatosan növeli, hogyha jól értettem. Én azt gondolom, hogy Budapestnek kell egy erős menedzsment destináció menedzsment szervezet. Tehát, hogy itt kell egy olyan teherhordó szervezet, amelyik megfelelő kompetenciával, finanszírozással rendelkezik, és azt is megmerem kockáztatni, hogy ez nem csak a főváros, hanem valóban főváros és állami tulajdon minimum, és akkor még lehet, hogy vannak olyan nagy stakeholderek, akik szintén benne vannak, de a főváros és az állam együttműködése nélkül ez nem igazán fog működni. Az állam millió egy ponton érintett, mint maga is aktor, reptér, MÁV, attrakciók, stb. Érintett, mint jogszabályalkotó, finanszírozás, hatáskörök, részletszabályozás, stb. És érintett, mint érdekelt, hiszen a Budapest turizmusa az országra kihat, és Budapest turizmusa az országot márkázza kifelé, és adja el kifelé. Tehát az állam nélkül ez igazából megkerülhetetlen, tehát én azt remélem, és megint most ez elhangzik ez a mondat, de nem én vagyok a beváltója ennek, hogy a nyár folyamán lesz kivel tárgyalni az állami oldalon is, és lehet ebben egy új egyensúlyt teremteni. Ugye van egy harmadik fontos szereplői csoport, ezek a kerületek, ahol megint csak a személyes véleményemet mondom, ahány városnak én ismerem a turizmus menedzsmentjét, ott az annál egységesebb, mint ahogy nálunk működik, és ezért tud hatékonyabb lenni. Tehát azt gondolom, hogy nyilván a kerületeknek van egy nagyon fontos szerepük a saját lakosságuk felé, és a kerületi élhetőséget, és a szomszédságokat, és a helyi kis környezeteknek a megtartásában, és a kerületi identitásoknak a megőrzésében, de közben meg a turizmus az nem kerületi határok mentén működik, és a desztináció, mint olyan, az nem kerületenként értelmezhető, hanem a város egészére. Úgyhogy nyilván ez a következő rész, amit majd nagyon erősen át kell gondolni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nyilván majd egy döntés lesz, hogy ez az anyag mennyire fog sarkosan fogalmazni, de én most itt a bizottsági ülésen sarkosan fogalmaznék abban, hogy itt az állam és a kerületekkel való viszony újragondolása nélkül nem lehet ezt az egész rendszert helyre tenni. Kell egy olyan teherhordó szervezet, ami pontosan ezeket a sziszifuszi munkákat is elvégzi, hogy a turista busz akkor hova terelődjön akkor, amikor nem oda megy, hanem máshová. És még néhány tartalmi gondolat csak, mert miután nem látjuk valóban az elejét ennek az anyagnak még, ezért nem tudom, hogy ezzel mennyire foglalkozik majd a stratégia, de talán elég fontosak ahhoz, hogy valóban foglalkozzunk velük. Az egyik és most elhangzott, hogy Budapesten a túlturizmusnak vannak jelenségei, de a város egészére nem jellemző, tehát éppen, hogy az alulmenedzsment, ezzel teljesen egyetértek, hogy ez alulmenedzsment, tehát hogy itt a potenciálokat hogyan tudjuk majd kiaknázni a főváros turizmusában, és hogyan tudjuk a turisztikai telítettséget azt oldani. A másik, ami megjelenik a fenntarthatóság, de még nem látom elég hangsúlyosan, a rezilienciát. Tehát ez az ágazat azért akkora pofonokat kap, meg olyan sokkok érik, pozitív és negatív értelemben is. Most arra gondolok, hogy a közel-keleti válság miatt megduplázódott a izraeli turistáknak a száma hirtelen Budapesten, és akkor egyszer csak megjelenik dupla annyi vendégészak az izraeli turisták részéről. Tehát hogy ezeket a kilengéseket, ezeket hogy tudja majd kezelni a város turizmusa. A harmadik ilyen elképesztő kihívás az szerintem a mesterséges intelligencia, ami teljesen átalakítja az egész üzletágat. Ez a olyan szinten personalizáltá fogja tenni az utazást, hogy megint egy óriási kihívás lesz, hogy hogyan fogom én terelni és irányítani a turistákat, akinek nem én, hanem az AI fogja megmondani, hogy hova menjen, és le fogja tervezni neki a személyre szabott útvonalát, sőt, lefoglalja a szállást, és megveszi a repjegyet, és az egészben emberi közreműködés nem lesz. Már megteszi ma is. Tehát szerintem ezekkel majd kell foglalkozni, és én is még két dolgot említenék. Az egyik, amire Barna Judit is utalt, ez a márka. Tehát, hogy az egésznek valójában az lenne az alapja, hogy a város tudja magáról, hogy micsoda és kicsoda, és megtaláljon egy olyan hívószót, amit Prága megtalált a bohém szóval, vagy Kopenhága megtalálta a local hood szóval. Tehát, hogy valamit, ami nagyon önazonos, és kifelé és befelé önazonos. És az utolsó szó, ami itt nálam szerepel, az a MICE turizmus, ami meg azt tudjuk, hogy még a turizmuson belül is egy önálló ökoszisztéma, meg egy önálló világ. Én azt gondolom, hogy Budapestnek ebben van potenciája, van három hiányossága, az egyik egy kötött pályás reptéri kapcsolat, a másik egy kongresszusi központ, és a harmadik pedig az, hogy egy hatalmas ökoszisztéma működjön, ami ezt az egész rendszert integrálja, de hogy ebben óriási potenciál van, és pont azt a célcsoportot hozná ide, akire mi számítunk. Úgyhogy szerintem ezzel még majd érdemes egy picit külön foglalkozni, főleg mert a MICE-nak a convention büróját azt valahová tenni kellene ebbe a rendszerbe. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Petróczi Rafael Dávid, taktársunk, parancsoljon.
Köszönöm szépen én is a szót. Részben rácsatlakoznék az előttem elhangzott dolgokra. Nekem is a stratégia jelen verzióját olvasva az első gondolataim között az volt, hogy iszonyatosan sok szereplőnek iszonyatosan sok eltérő érdekét kell itt valahogy egy közös nevezőre vagy egy kompromisszumra hozni, és külön érdekes kérdés a kerületeknek a kérdése, a budapesti kerületeknek a kérdése, akiktől részben várja ez az anyag azt, hogy ez az egész rendszer fenntartható és finanszírozható legyen. Milyen szakmai érvek vannak arra, hogy egy kerületi polgármester, vagy egy kerületi városvezetés azt mondja, hogy oké, én lemondok az idegenforgalmi adóbevételeimnek a 20%-áról, és nem saját hatáskörben döntöm el azt, hogy én ezt mire akarom költeni. Ez volt az egyik kérdésem. A másik az adatok minőségére vonatkozik. Ugye elhangzott itt az előadásban, hogy nagyon sok helyről érkeznek már adatfelajánlások. Mit látnak ezekből a felajánlásokból, milyen minőségű, milyen mennyiségű adatok érkeznek be, és ezek az adatok hogyan hozhatók közös nevezőre. A harmadik kérdésem pedig a munkacsoportokra vonatkozik, hogyha abban tudnának esetleg segíteni egy kicsit, hogy jobban megfogható legyen, hogy mondjuk az egyes munkacsoportokban mondjuk konkrétan milyen ügyekkel, milyen policy kérdésekkel kezdtek el, meg kezdenek el foglalkozni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, akkor visszaadnám a szót. Parancsoljanak.
Köszönöm, én csak így röviden az elején, aztán majd a kollégáim elmondják a részleteket. Való igaz, hogy a jelenleg a bizottság elé a konzultációra hozott anyag az nem a helyzetelemzéssel és a jövőképpel kezdődik, ahogyan majd ugye talán a második oldalon ott van a 10 fejezet felsorolásában, hogy ezek megtörténnek. Mi úgy éreztük, hogy pont amiatt, amit Anna is említett, hogy most jelen pillanatban hiány van struktúrában, szervezetben, először azt a keretet kéne tudnunk felrakni, nem is felrakni, de legalább egyetérteni abban, hogy mi az a keret, amiben a látogató menedzsmentnek, vagy a látogató irányítási rendszernek Budapesten működni kéne tudni. Ezek a Az anyagok egyébként készülnek, szóval, hogy meghallom az igényt, és akkor ezeket is be fogjuk hozni. Nekünk az a tervünk, hogy a második felében a nyárnak már olvasható szövegek lesznek, hosszú társadalmi egyeztetésre készülünk ahhoz, hogy a szeptemberi közgyűlés valóban egy olyan anyagot lásson, ami már mindenhol kibeszél, de azt gondoljuk, hogy a helyzetelemzés az kevésbé stratégiai megtárgyalandó vagy előkészítendő. Tehát, hogy azért a bizottságért inkább azt hoztuk, hogy milyen rendszerben képzelnénk el a Destináció Menedzsmentet Budapesten a jövőben. Az, hogy a Budapest brand, meg az elmúlt hét év, meg nem tudom micsoda, erre van egy vizsgálóbizottság, intézik, csinálják, szóval, hogy én most nem terelném az Emberi Erőforrások Bizottságát azzal, hogy most arról beszélgessünk, hogy a Budapest brand milyen. Azt megértettem, ja, de föltette azt a kérdést is, hogy mi történt az elmúlt hét évben. Az az anyag, az egyébként egy munkaanyag, nem lett elfogadva. Én gondolom, hogy nyilvános, de megnézzük, mert döntéselőkészítés, de szerintem nincsen benne semmi olyan, ami miatt ne lehetne megküldeni. Idejét múlt, de szívesen megküldjük. Most már nem ott tartunk. Az összes többi, ami a köszönöm, hogy egyetértenek azzal, hogy kell egy erős Destináció Menedzsment szervezet, azt én is így gondolom. A londoni párhuzamokat is ismerjük, és nagyon köszönjük, hogy arra felhívták a figyelmünket. Átadom. Ti jöttök.
A sorrenden nagyban szeretnék változtatni a válaszadásnak, hogy kettő kollégának félkor el kell mennie félre az épületen belül máshova, úgyhogy kezdjünk az adattal, jó, hogyha nem baj, mert akkor...
Most lehet hallani, bocsánat, egy kicsit gyakorlatlan vagyok még ebbe a mikrofonkezelésbe. Szűcs András vagyok, köszöntök mindenkit, az Adatobszervatórium csoportnak a tagja vagyok, nem én vagyok a vezetője, de egy csapaton belül amúgy elég sokat foglalkozunk adattal. Szerencsére én elég régóta foglalkozom adatokkal, már beszélgettünk korábban más témákban, más helyeken, hogy Smart City-től kezdve elég sok adatos témában voltunk érdekeltek, úgyhogy én számítottam rá, hogy ez a kérdés följön, és reméltem is, hogy ez a kérdés följön, és annál nehezebb ez a kérdés, hogy exakt választ lehessen ráadni. Ugye az, hogy milyen adatokkal foglalkozunk, nagyon sokfajta adat jön, mindjárt fel is sorolom, de sokkal nagyobb problémát jelent az, hogy egy adatnak a jóságát meg kell határozni, és az adatcsoport, munkacsoportnak a legfontosabb feladata most az, hogy egy olyan rendszert szeretnénk felállítani, hogy mit jelent az, hogy adat, mit jelent az, hogy jó adat, mit jelent az, hogy használható adat, mit jelent az, hogy mire való adat, és az adatokból utána nekünk valahogyan amúgy majd információt kéne csiholni. A közép-hosszú távú terve az lenne a csapatnak, hogy ebben a stratégia alkotásban ne csak ezt az adatokat írjuk le, ez lesz a megalapozó munka része, hanem hogy utána az adatokra építve tudjunk létrehozni egy olyan rendszert, amiben viszont meg tudjuk oldani azt, hogy ki tudunk alakítani, létre tud jönni egy olyan felület, ahol ezeket az adatokat majd valamilyen döntés után részét, egészét nyilvánossá tudjuk tenni, tehát hogy ennek az egész szakmának a működését tudja támogatni. És akkor belevágok azért, hogy ne maradjon válaszolatlanul a kérdés, tehát hogy milyen adatokra tudunk támaszkodni. Az egyik az, ami nagyon erősen meghatározza most ennek az egész adatgyűjtésnek a témakörét, az az ENTAK adatszolgáltatása. Ahogy ez már elhangzott, az ENTAK-tól részben kaptunk adatokat, az ENTAK adatok azok saját rendszerükön belül jó betekintést nyújtanak bizonyos dolgokba. És akkor megint itt van az, hogy adat, adat, adat. Nagyon jó, hogy adatot kapunk. Az adat az akkor ér valamit, hogyha valamihez tudjuk kapcsolni. Jelen pillanatban az ENTAK adatokat megkapjuk. Van rálátásunk, de nem tudjuk helyhez kötni jól. ENTAK azonosítók alapján tudják szolgáltatni az adatokat. Kapunk kerületi adatot, de hogy az, hogy ténylegesen mondjuk térben el tudjuk helyezni azokat a zónákat, le lehessen határolni azokat a terhelt, túlterhelt, vagy desztinációnak hívott, teljesen mindegy, hogy szakmailag tudjunk térben dolgozni azzal, hogy hol mi történik, jelen pillanatban még nem tartunk ott. És akkor itt elkezdek egy kicsit, mint a kígyó így menni, aztán majd a végén lesz egy ilyen Ouroboros, amit már valaki előhozott, hogy tényleg farkába harap a kígyó. Azért is van az, hogy a településterveket elkezdtük vizsgálni ebben az anyagban, és néztük azt, hogy maga a turizmus, mint egy stratégia, a fővárosi terv hierarchiában hova helyezhető be, hiszen azt látni kell, hogy mióta Budapest fővárosnak a hosszú távú településfejlesztési koncepciója elkészült, ez a Budapest 2030, az volt talán az első olyan főváros számára és a főváros által, vagy hát a BFT főváros cége által készített anyag, ami térinformatikai alapon készült, nagyon-nagyon mély kutatásokkal és rettentően nagy adatgyűjtéssel. Azóta a fővárosi tervek, gondolok itt a TST-re, fővárosi rendezési szabályzatra, vagy akár a most nemrég elfogadott fővárosi településtervre, vagy akár előtte az ITS-re, mind ezekből az adatokból táplálkozik. Mi azért vizsgáltuk meg ezeket a terveket, ugyanúgy, ahogy a klímastratégia, vagy az ITS-nek a monitoringjába szereplő éves vizsgálatok, a városi jelentések, mind-mind adatokat keresnek, találnak, és a turisztikával nem igazán foglalkoznak. És ez egy hiátus volt, amit sok helyről meg is kaptunk, illetve már maga az anyagot készítők is mindig mondták, hogy ők nem azért nem foglalkoztak amúgy turizmussal, mert nem akartak turizmussal foglalkozni, sokkal inkább azért, mert nem volt speciális turisztikai anyag. Mi azt írjuk le, vagy hát nem tudom mennyire jön le, de hogy egyre inkább abba az irányba jutunk el, hogy valójában nagyon-nagyon kevés az az adat, ami speciálisan turizmus anyag. Tehát, hogyha most arról beszélünk, hogy milyen forgalmi adatok kellenek, az nem turizmus forgalom adat. Tehát a BKK-nak az adatszolgáltatásából lehet ilyen információkat szerezni, látogatottsági adatok, a Budapest kártyának a használatából lehet ilyeneket szerezni, vagy agregáltan szerezni. Mindig minden valamihez kötődik. Reptéri látogatottsági adatok, MÁV használati adatok, a belépőket amúgy egy idő után az ENTAK rendszerén keresztül meg lehet mondani, hogy milyen nemzetiségű emberek mentek be, mikor, milyen időszakokban, hol voltak túlterhelt időszakok. Ami nagyon fontos, aki már foglalkozott adatokkal, megint az szerintem mély búlogatásba kezd, hogy almát körtével marha nehéz összehasonlítani, és ez azt jelenti, hogy két egyest is nagyon nehéz összehasonlítani adatok szintjén, mert hogyha az a két egyes az nem ugyanúgy lett letárolva, nem ugyanúgy lett gyűjtve, nem ugyanolyan állapotban van tartva, akkor az a két egyes az IT-ban, az informatikában nem biztos, hogy találkozik, és a két egyes könnyen adhat kettőt, miközben nekem lehet, hogy csak annyi volt a célom vele, hogy a kettőt hasonlítsuk össze, és biztosítsuk magunkat arról, hogy mind a kettő egyet jelent. Nem tudom, mennyire jön át ez a példa, tehát hogy mi most ettől tartunk nagyon az adatos csoporttal. Hozzáteszem azt, hogy a főváros tekintetében és ebben a hierarchia, vagy ebben az ökoszisztémában, amiben itt vagyunk bent, nagyon szerencsés a helyzet, hiszen a fővárosnak van egy adatosztálya, ahol rendkívül tapasztalt kollégák dolgoznak, és senkinek nem kell magyarázni azt, hogy ez mennyire fontos dolog. Szerencsére már tudjuk azt is, hogy a fővárosnak amúgy van adat itinere, nem tudom a pontos nevét, hogyha visszalapoznék ebbe a füzetbe, akkor meg tudnám mondani, hogy pontosan hogy hívják, de az a lényeg, hogy van egy leírás, hogy mi alapján kell tárolni adatot, hogyan kell tárolni adatot, annak milyen formába kell rögzítésre kerülnie, kinek kell elfogadnia, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy aki az adat munkacsoportban van, akár a BKK részéről, akár bekapcsolódó más csapatok részéről, az az első lépés, hogy ezt megküldésre kerül nekik, ők elfogadják, és nem az van, hogy az adat az valamilyen formában majd rendelkezésre fog állni, hanem mindenki megpróbálja a fővárosi adatstruktúrában átadni az adatot. Tehát igazából a turizmus számára amúgy létre szeretnénk hozni egy olyan adat halmazt, egy olyan adatvagyont, ami a fővárosnak is egy elképesztően jó adatvagyona lesz innentől kezdve. Most csak egy kis kitekintés, és talán ez a válaszom, hogy a klímastratégia adatai, a településtervezésnek az adatai, az összes mért adat, ami van, az lehet, hogy egy platformra tud kerülni most a turizmus által, ami egy velejáró másodlagos dolog, de lehet, hogy sikerül ezáltal megugrani egy olyan adatkérdést, amivel már jól tudunk előre menni. Tehát adatszolgáltatásban mindenhonnan kapunk adatot, eddig mindenki nyitott volt, az, hogy lehet-e használni, még nem tudjuk. Igyekszünk amúgy összevetni mindent, tehát hogy most egyeztetünk arról is, hogy a településtervhez készült adatbázisban szereplő szálláshelyeket visszavezetve az ENTAK-ra, lehet, hogy ahhoz kötve, akkor téradatként már tudjuk használni, de ezek a mi részünkről is ilyen kísérletek, fejlesztések, szakmai próbálkozások, hogy megtaláljuk azokat a kapcsolatokat, amivel előre tudunk lépni. Adatos témakörben volt, én ezt írtam föl magamnak, de hogyha volt még valami más kérdés, volt? Kielégítő volt mindenki számára, vagy?
Szerintem igen, de megadom a szót Szilágyi Annának, parancsoljon.
Köszönöm, bocsánat, csak egy rövid visszajelzést szeretnék mondani, szerintem, de ebben egyetértünk csak, hogy ez hangozzék el, hogy itt kétféle adatról beszélünk, most használati szempontból, tehát van az az adat, ami a stratégiát kell, hogy megalapozza, és van az, ami az operatív irányításhoz szükséges. És ez nem ugyanaz a szint, nem ugyanaz a részletezettség, és nem ugyanaz a precizitás. A stratégiához azt gondolom, hogy trendeket, mintázatokat kell lássunk alapvetően, és ott sok adatból, akár különböző féleképpen mért, de értett adatból ki fog jönni. Tehát, és nyilván ahhoz viszont, hogy napi szinten operatíve, effektív a látogatót, az egyik helyről át tudjuk küldeni a másik helyre, mert itt túl zsúfoltság van, és holnap esik az eső, és akkor inkább oda menj, az meg egy teljesen más szintű adat, és egy más szintű adatintegráció. Ezt csak azért akartam mondani, mert hogy úgy érzem, hogy mind a kettőn dolgozik a hivatal párhuzamosan, és nyilván ezeket nem egy szinten vagy egyszerre kell meglépni. A másik, ami még az adat kapcsán megjelent az én fejemben, hogy egyébként abban a kompaszban, amit ki akartok alakítani, abban nagyon sok adat ma még nem is mért. Tehát ez a, vagy nem jól mért, vagy nem is feltétlenül adat alapú lesz, hanem egy, illetve adat lesz, de kvalitatív adat lesz. Tehát, hogy ezek lesznek majd az izgalmas kérdések. Egyébként, hogyha milyen pilot programot indítson a főváros, szerintem adatgyűjtési, mérési pilot programot indítson a főváros, az szerintem arra van a legfontosabb szükség. De egyébként köszönöm szépen a választ, csak szerintem ezt érdemes elválasztani, hogy nem a teljes adatkészletnek kell a stratégiához kész lennie, csak a trendeknek, meg a mintázatokat kell lássuk a már meglévő létező adatkészletből. Köszönöm.
Én akkor összegyűjtöm a többi választ, megpróbálom egy rövidebb monológba összeszedni, mint az előző. De tényleg elnézést kérek, hogy az Andrásnak meg Csengének el kell mennie, csak egy korábban már lebeszélt, jön egy, mindegy, turizmus témában érkeznek többen a Városházára, a külföldi, nem tudom, többen, és azért kell elmenniük, mert egyszerűen ez volt, hogy az a ilyen kerekválaszt próbálok adni itt a, kezdem a kerületeknél, mert azt volt, írtam legfelülre, mert nem fért már alulra a papírra. Amit nagyon fontosnak tartok, és ez nem tudom, hogy volt-e már ilyen a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy mi azt gondoljuk alapkiindulásban, hogy ez a stratégia akkor lesz életképes, vagy ez a stratégiai keretrendszer akkor lesz működő, hogyha ez nem a fővárosi, hogy ez Budapest stratégiájává válik, nem a Fővárosi Önkormányzat kizárólag, hanem ezt Fővárosi Önkormányzati döntéssel párhuzamosan kerületi döntésre is lehet tenni. Tehát, hogy ezt tényleg tegyük közös ügyé ebben a városban. Ez lehet, hogy egy eretnek gondolod, lehet, hogy ilyenek szoktak lenni, nem tudom. De ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ennek az elfogadottsága legyen ugyanolyan erős mindenhol. Ugye mi kell az, hogy erős legyen egy kerületben ennek a, ez a jövőkép, ez, amit fel akarunk építeni, az, hogy érthető módon tudja mindenki, hogy miért fontos neki, miért számít. A munkában egyébként, aki folyamatosan részt vesz, az az első, az ötödik, a hatodik, a hetedik és a nyolcadik kerület. Ez valószínűleg nem véletlen, ez az az öt kerület, ami leginkább érintett a turizmusban. Van olyan kerület, aki még egyébként lelkes, meg különböző témáknál részt vesz, van olyan kerület, aki szerintünk egyébként érdekelt lehetne, mégsem vesz részt. Ez kerület függő, mi mindenkit hívunk, próbálunk hívni mindenkit legalábbis. Ami fontos, hogy a kerületeknek, amikor egy kerületi vezetővel találkozom, és akkor beszélgettünk a turizmusról, viszonylag gyorsan, teljesen evidencia szinten hangzik el az a mondat a részéről is, hogy valóban a turizmus az egy fővárosi szintű rendszer, azt nem lehet szétválasztani a hatásköri jelenleg működő, és amit ahogy elhangzott, hogy ez egy borzasztó rendszer, vagy hogy ahogy működik itt a kerület államfőváros közötti feladatleosztás, ez így nem működhet hosszú távon, egyáltalán rövid távon is meg kellene változtatni. Most reméljük, ez megtörténik. De van egy csomó olyan téma, ami a rövid távú lakáskiadás szabályozása, ami tipikusan az a terület, ahol budapesti szintű szabályozást kellene csinálni együtt az állammal. Most mondtam egy példát. A turista buszok budapesti közlekedése, hogy ki tudjunk jelölni, mert ez egy irány, egy olyan területét Budapestnek, ahol nem lehet behajtani turista busszal, csak hogyha én nem tudom, euró 6-os motor, akkor fizet 100 eurót, hogyha elektromos busz, akkor fizet 86 eurót, most mindegy, de hogy valami rendszert ki tudjunk alakítani, ez is együtt kell működni a 14-nek, a 6-dik, 7-dik, a 13-dik, az 5-dik, hanem csomó kerületnek, szóval nem működik összefogás és együtt működés nélkül. Eszközünk arra nincsen, hogy ezt megvalósítsuk. De hogy azt látom minden beszélgetésben, az első kerülettel volt tegnap egy viszonylag hosszabb beszélgetésem, az ő buszos rendszerük, amiről biztos hallottak. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meg lehet egyébként jól oldani, és jó megoldásokat lehet találni. Ők sem akar... Szóval azért születnek ezek a megoldások, 6. kerületi rövidtávú lakáskiadás, 1. kerületi buszos, mert nincs budapesti szintű megoldás. Ma nincs a városban erre megoldás. Ha lenne, nem kínlódnának a kerületek ezzel. Másik oldalról meg van egy pár olyan kötelezettség, ami a jelen pillanatban jogszabály alapon kerületekre hárulna, tehát hogy az, hogy Orosházától Lentig Minden településnek, ahol mérvadó idegenforgalmi adóbevétel van, működik turinformiroda, aminek különböző feladatai vannak. Budapesten jelen pillanatban 0 darab olyan iroda van, ami bármilyen módon a turisták bármilyen kérdésére válaszolhatna. Se a repülőtéren nem működik ilyen iroda, a BKK-nak van egy pultja, sem a városban nem működik, egy Budapest Kárd feliratú nem turista információs iroda van itt az épület mögött vagy előtt, attól függ, honnan nézzük. Tehát nincs ilyen. Ez például a kerületi kötelezettség lenne, hiszen náluk jelenik meg az idegenforgalmi adóbevétel. Szóval, hogy le kellene ülni, és ez történik, és együtt kitalálni, hogy hogy csináljuk meg együtt ezt a várost jól. Szóval ez egy ilyen, én itt látom, nem erővel, vagy ilyen módon, ha azt mondja egy kerület, hogy nem vesz részt, jelen pillanatban megteheti, hogy nem vesz részt. Azt, hogy kitiltja a buszokat, megteheti, hogy kitiltja bizonyos helyekről a buszokat. Szóval az egész egy ilyen nagyon-nagyon rossz rendszer. A márka az egy borzasztó fontos kérdés, meg hogy én magam is imádok a márka fejlesztéssel, meg ilyesmivel foglalkozni. Itt hangsúlyoztuk az anyagban, remélem, hogy abban a kiküldött írásosban is benne van, de ebben, amit vetítettem, szerintem több helyen, hogy ha hangsúlyozottan nem márkafejlesztéssel foglalkozunk. Szóval, hogy a márkafejlesztés az része ennek a munkának, hogy mi legyen a Budapest márka. Jelen pillanatban 16 sebből vérzik egy normális márkafejlesztési folyamat. Egyet mondok, ma 2 órát ültem a Visit Hungary-ben, ahol megmutattak nekem számos kutatást, amik arról szólnak, hogy egyébként hogy látják a vendégek Budapestet, mit gondolnak a magyar turisták Magyarországon, miért nem jönnek Budapestre. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, erről kezdtünk el beszélni, hogy a 8 millió turistaból 7 millió külföldi Budapesten miért nem jönnek a debreceniek Budapestre egy hosszú hétvégére, mert nem jönnek, mennek Balatonhoz, mennek Egerbe, sok helyre, Budapestre nem. Tehát ez, szerintem ez egy óriási potenciál a turizmusban Budapesten. Nagyon-nagyon sok adatot mutattak. Azt gondolom, hogy a márkafejlesztés együtt lehet, csak a Visit Hungary-vel közösen, és csak hogyha vannak adataink. Mi szeretnénk kutatásokat megcsinálni. Egy konkrét forint sem áll rendelkezésre jelen pillanatban arra, hogy bármit kutassunk, tehát bármit számokra alapozhassunk. Elindult egy profilozós munka, 6 munkacsoportüléssel ment végig, ami egyébként egy Budapest profil, nem márkát, borzasztó fontos, egy Budapest profil kialakításában vett részt. Ez eljutott a végső pontjára. Van egy olyan profilunk, ami összehasonlítható egyébként Bécsel, Prágával, tehát maga a munka is úgy folyt, hogy ezzel a két várossal volt egy folyamatos összehasonlításban, megnézve, hogy mik azok a tényleg belső értékek, mik azok a szakmailag ma kompetenciák, amik megjelennek egy ilyen folyamatban, megjelennek a városban, hiszen alapvetően azt gondolom, és a turizmusra is azt gondolom, hogy teljesen igaz, hogy amennyiben egy márka nem egyezik azzal a tartalommal, amit megélnek, most a turizmus, amit megél a vendég, akkor ez a márka össze fog roppanni nagyon gyorsan. Tehát, hogy el lehet adni ezt a várost, mint luxus turizmus, és fantasztikus, és tényleg zseniális 5 csillag pluszos szállodákkal, fantasztikus Michelin-csillagos éttermekkel, csak az történik, hogy kimegy a turista a szállodából, kilép az ebéd után, elindul a Kossuth-Lajos utcán, és 120 méter után nem érti, hogy neki azt mondták, hogy egy luxusvárosban van, miközben hát egy 3-4 csillagos város ebből a szempontból, ha elindul valaki a Kossuth-Lajos utcán. Tehát állati fontos az, hogy milyen márkát alakítunk ki, hogy az igaz legyen az a márka, és utána jön az, hogy egyébként milyen szlogenekre fordítjuk ezt le, milyen célcsoportnak. Ez egy tök hosszú munka, ennek mondom a 6. hetében vagyunk, vagy nem tudom, ilyenben, a profilalkotás pillanatában, de ez az a pont, ezért is voltam a VH-ban, Visit Hungary-ben, amiben be kell kapcsolódjon az állami szereplő. Nem csinálhatnak mást, mint amit mi nem csinálhatunk mást, mint ők, akkor felmerül a kérdés, miért kell 2 helyen csinálni. Egy helyen kell csinálni a Budapest márkázást és a Budapest marketingjét közösen. Ez a log, gyorsan megyek tovább. Igenis, ebben van versenytárs elemzés valóban, tehát, hogy, és ilyen koncentrikus körökben próbáltunk nézni, tehát ugye Bécs, Prága közvetlen versenytársnak is tekinthető, egyéb piacokon egyébként pedig közös fellépést kíván meg, mert egy távol-keleti piac messziről ez egy helyszínnek látszik. Igen, itt az identitás nagyon fontos, mi hogyan látjuk ezt a várost. Az is egy tök érdekes kérdés, hogy Budapest Igen, szóval azt is együtt kell, akkor nem mondom hosszan. Együtt kell csinálni, együtt kell foglalkozni ezzel a területtel. Teljesen abszurd, hogy egy Budapest Convention Bureau kialakít valamit valahol, valamiről, egy olyan helyről, ahol aki ott van, az meg nem vesz részt. Olyan szinten volt ez szétesve szabályozásilag mai napig, de hogy ráadásul működésében is szétesve az elmúlt időszakban, ami egyébként csoda, hogy működik az egész, azért működik, mert a világban a turizmus egy prosperáló terület, és viszont egy mondatban, hogy tavaly ugye 0,3%-os volt a GDP növekedés a negyedik negyedévben. Ez a 0,3% országos szinten nem lett volna, a Budapest turizmusa nem produkálja azt november-decemberben, amit produkált. Az ország GDP-je esett volna be mínuszba. Ennek köszönhető az, hogy a tavalyi év második felében kormányzati oldalon is felismerték, hogy hoppá, Budapest turizmusa fontos, kezdjünk vele valamit, aztán már nem volt, vagy szerencsére nem volt mindenki idő arra, hogy ez megtörténjen, de valójában szerintem most egy olyan ideális pillanat van, mindenki látja, hogy amit elkezdtünk, és most amivel bekapcsolódunk együtt, az egy nagyon fontos dolog. Gondolom, sokat beszéltem mellé is, de remélem, hogy mindenre válaszoltam. Szóval validáláskutatás iszonyatosan fontos. Normális adataink legyenek, normális számok, szóval ez nagyon-nagyon fontos. És az idegenforgalmi adóról beszél? Azt mondtam? Ja, mondjál, mert hogyha az volt. Van, persze.
Bocsánat, barát úr, nyomja ki a mikrofont, és akkor a Ágnesbe fogja tudni nyomni az övét. Köszönöm.
Igen. Köszönöm szépen a technikai segítséget. Jó. Itt felmerült az idegenforgalmi adónak a kérdése, teljesen jogosan. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy sem az idegenforgalmi adó, sem a turizmus fejlesztési hozzájárulás jogszabályilag nincs tisztázva, hogy azt mire lehet felhasználni. És a különböző szereplők értelemszerűen másképp és másképp értelmezik, és nyilván az a 11 néhány milliárd forint, ami egyébként Budapest szinten beérkezik a jelen pillanatban ugye a különböző önkormányzatokhoz, mint idegenforgalmi adó, ezért nem is látjuk, hogy milyen fejlesztések vagy mire fordítottak. Tehát ez mindenképpen egy olyan, ami feltehetően van egy olyan része, ugye, hogy egy magasabb jogszabályban kell ezt rendezni. Folynak is ilyen javaslatcsomag összeállítási próbálkozások a szakmába egyébként, hogy ebbe öntsünk tiszta vizet a pohárba. Budapesten egyébként nem mindig ez volt a rendszer, tehát amióta létezik a idegenforgalmi adó, mint bevételi forrás a turizmusból, ez nem rögtön a kerületekhez került, ez körülbelül 10 évvel ezelőtt módosult, és került a fővárostól a helyi szintre, ha úgy tetszik, de ugyanúgy nélkülözte természetesen ezt a tisztázást. Hát ugye a kérdés arra irányult, hogy mit lehet mondani a helyi önkormányzatoknak, hogy esetleg ebben legyenek partnerek. Nyilván ugye, hogyha nincs erre megfelelő jogi háttér, akkor kicsit nehéz az embernek a dolga, én azt hiszem, hogy ezt mindenki megérti. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, és találkoztunk is ugye több ilyen kerületi vezetővel, aki érzékelik, tehát ahol a kerületvezetés érzékeli, hogy milyen problémákat jelent számára a turizmus, vagy az abból annak nyomán megjelenő bizonyos hatások, igenis örülnének annak, hogyha segítséget kapnának, és ezek a problémák jellemzően, ahogy egyébként Gergő már utalt arra, hogy ezek főváros szintű problémák, tehát nem korlátozható le a kerület határára, úgyhogy ilyen szempontból mi azt gondoljuk, megértve természetesen, mert itt élünk, tehát ismerjük, hogy az elmúlt évtizedekben hogy alakult az önkormányzati forrás lehetőség és pénzügyi lehetőségeknek a története. Tehát jelen pillanatban, bocsánat, minden forint fontos, de azt gondolom, hogy ezek onnan közelítjük meg, hogy a turizmusnak a negatív hatásai lehet-e kerületi szinten kezelni, és ezek a negatív hatások általában lakossági konfliktusban jelennek meg, akkor azt hiszem, hogy van egy olyan platform, ahol a párbeszéd elkezdődhet, és előre tudunk lépni ebbe. Nyilván más nagyságrendekről beszélünk a 23 kerület esetében, tehát van, ahol több milliárd forintos évente ez a helyi idegenforgalmi adóbevétel, és van, ahol néhány milliós forint nagyságrend. De ebbe bárkinek bármilyen ötlete van, vagy javaslata, mi nagyon nyitottak vagyunk erre. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Szepesfalvi Anna képviselőasszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Akkor erre csatlakoznék rá, nyilván erre az aspektusra, hiszen ez lesz valószínűleg a legérzékenyebb pontja nagyon sok szempontból, például a kerületek és a többi szereplő közötti együttműködésnek. Tehát, hogy azért, ahogy ezt ön is mondta, hogy nem egyenlőek a fegyverkezési feltételek, hiszen ugye a bevételek is az alapján képeződnek, hogy milyen az igénybevétel. És ugye a terhelés is hasonló módon oszlik el. Tehát, hogy én azt mindenképpen javasolnám figyelembe venni bármilyen forrásallokáció esetében, hogy akik a terhekből nagyobbat vállalnak, nyilván a bevétel is több, de akkor ott hasznos visszaforgatni ebbe mindenképpen. Ugyanígy az közvetlen az idegenforgalmi adó esetében is azt mondom, hogy itt azért biztos vagyok benne, hogy merülnek majd föl a kerületeknek adott esetben ellenvetései, hogyha ez bárki hozzá akar nyúlni, de hát nyilván ez egy további tárgyalás kérdése. Köszönöm.
Köszönöm szépen, én mondanék pár mondatot. Egyrészt ugye vannak kötelező önkormányzati feladatok, amelyeket turizmus tekintetében is el kell végezni. Tehát amennyiben az új kormány eljut odáig, hogy áttekinti az önkormányzatoknak a hatáskörét, feladatkörét és finanszírozását, akkor ezt is górcső alá kell vennie, hogy valójában kinek és milyen feladata, hatásköre, forrása van a turizmus tekintetében. Tehát szerintem ez nagyon fontos. Itt ugye a fővárosi önkormányzatnak van önként vállalt feladata, ugye ez a városarculat, városimázs, közcélú tájékoztatási feladatok, tehát ezek létező feladatok, ezek nem szűntek meg, és egy ilyen, szerintem nagyjából az utolsó pillanatban vagyunk a tekintetben, hogy elinduljon valami, mert hogyha bizonyára emlékeznek, idén télen a leköszönő kormány elkezdte kommunikálni, hogy valamilyen segélycsomagot állít össze a vendéglátóipari egységeknek, aki ezzel esetleg foglalkozott, az annak megüthette a fülét, hogy itt valójában mi történik. Tehát az volt az a pont, amikor plasztikussá vált az, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Ugye ez már nem valósult meg, tehát a vendéglátóipari egységek nem kaptak állami forrást arra, hogy kompenzálják a bevételt, kiesésüket, mert itt konkrétan ez történt. Én tényleg azt gondolom, hogy most egy ilyen hiátus van, amiben azok a idegenforgalom területén nagyobb potenciállal rendelkező szolgáltatók dolgoznak, akiknek van arra pénzük, hogy úgy hirdessenek, és helyettünk brendeljék Budapestet. Tehát most egy kicsit úgy érzem, hogy mivel az állam jelenleg ugye átadás-átvétel hátralépett, ugye a fővárosnak van egy gapja itt az elmúlt két évben, olyan szolgáltatók érkeztek meg erre a piacra, akik ugye leuralják az idegenforgalomnak a bejövő részét, és olyan szolgáltatási csomagokkal állnak elő, ami amúgy hátrányt jelent szinte az összes budapesti egyéb szereplő számára. Legyenek ezek akár a kulturális szolgáltatók, vagy legyenek akár a fürdők, vagy legyen más szolgáltató is. Tehát szerintem az utolsó pillanatban vagyunk, hogy bármit ebbet csináljunk, mert kézzel fogható és utána lassan majd számolható is az a bevétel kiesés vagy eltolódása. Pontosan afelé, amire az anyag az folyamatosan utal, hogy valójában meddig bírja a terhét az a városrész, vagy az a lakossági közeg, amiben megérkeznek az ide látogatók, és hogy kik érkeznek meg, és milyen szolgáltatásokat keresnek, mennyi ideig vannak itt. Szóval szerintem ez amúgy egy nagyon sürgős kérdés és feladat lenne. A másik, amit szeretnék mondani, hogy ugye az elmúlt két évben a fővárosi közgyűlés azért több alkalommal foglalkozott kvázi pilot projektekként a turizmus bizonyos kérdéseivel. Ugye az egyik ilyen volt még Vitézi képviselő úr előterjesztésében a Hopon-Hopof megálló használati kérdésköre, ami igenis arra felé mutatott, amit amúgy mindannyian gondolunk, hogy környezetbarát buszokat szeretnénk látni, olyan brandelt buszokat szeretnénk látni, ami mondjuk Budapestről szól, nem pedig mondjuk éttermeknek a reklámfelületeivel pöfögnek végig a városban. Tehát, hogy szerintem pilot projektet milliót tudunk találni, ezt amúgy lehet problématérképnek is nevezni, biztos, hogy lesz ennek az anyagnak egy ilyen problématérképe, de nagyjából ez át is fordítható pilot projektre. Tehát, hogyha sikerül egy-egy ilyen részt így lehasítanunk, amit sikerül megoldani, így vagy úgy vagy jobbá tenni, akkor szerintem, és ezek plastikus dolgok, tehát ezt nem nagyon kell mellé beszélni, mert mindannyian tudunk legalább 10 ilyet mondani, és itt is elhangzott. De például Hopon-Hopof az egy olyan szabályozási kérdés, amit mi tudunk rendezni. És én mindig ezt kértem amúgy a városvezetéstől is, meg mindenkitől, hogy amiben van szabályozási jogunk, vegyük már azokat elő, mert van rá lehetőségünk. Ugye viszonylag kevés esik az anyagban a hatósági jogkörökről. És akkor itt nem mondanám még a Pest megyei kormányhivatalt, meg a budapesti kormányhivatalt. Tehát, hogy azért ez egy négyszintű közigazgatás jelenleg. Mert vannak kerület, főváros, kormányhivatalok és az állami szervezetek, és akkor még a Közép-Pesti vízügyi igazgatóságtól, meg ilyenekről ne is beszéljünk. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett mátrix, de szerintem simán föl lehet szalámizni azokat a problémákat és pilot projektként elkezdeni őket fölgöngyölíteni, amiben viszont igenis van hatáskörünk, és ugye ezt beszéltük, hogy nem jó ez, akinek mire van hatásköre, és ez alapján közelítsük meg az ügyet, de jelenleg nem fogunk tudni más csinálni, és az idő viszont olyan szinten szorítja amúgy a szereplőinket, amire amúgy tulajdonosként szerintem nekünk rá kell tekintenünk, mert nem lehet úgy hagyni ezt a helyzetet. És tényleg erről is volt szó, hogy miért van az, hogy leszáll a repülő, és akkor a Prosecco hajókat hirdeti, és csak ez az egy dolog, ami amúgy Budapestről látszik, és hogyha kisétálunk a Vörösmarty térre, akkor a Vapiano mellett már a Gulás-Lángos című franchise van, tele a város, tehát hogy sajnos átalakultak ezek a tendenciák pont oda, ahova amúgy nem akartunk megérkezni. És hogy szerintem ebben amúgy mindenki érdekelt, de hogy tudom, hogy ezt nem lehet gyorsítani, de szerintem lehet előkészíteni úgy ezeket a pilotokat, vagy problémamegoldási programokat, hogy lehetne egy olyan munkacsoport, aki mondjuk ezekkel a gyorsítósávokkal foglalkozna, hogy egy kicsit gyorsabban lehessen azokat a problémákat elindítani, amiben amúgy van jogkörünk most, mert amúgy meg nem látom, hogy mikor lenne az állam részéről ebben a fölfokozott, meg fölgyorsult kormányalakítási procedúrában arra pont, hogy amúgy rendesen lehessen hatásköröket, forrásokat, egyebeket rendezni. A másik ilyen, amivel ugye foglalkoztunk, a bizottságon volt erről szó, a Hopon-Hopofon kívül volt ugye a turisztikai kerekasztal megújítása. Én ezt most olvasom ebbe az anyagba, hogy ez amúgy van tanácsként, de hogy a szereplőknek vészesen hiányzik az a fajta információáramlás, együttműködés, ami bárhogyan is, de volt. Tehát pont az, amit barát úr is mondott, hogy a 108. olyan ügyel hívják fel, ami amúgy nem az ön feladatkörébe tartozik, de nem tudják, hogy kihez. Tehát, hogy azért volt valamiféle turisztikai kerekasztal, tök mindegy, hogy hívjuk és ki csinálta, de volt egy fórum, ahol ezek az információk összeértek. Szóval szerintem ezeket egyszerűen csinálni kell, mert olyan nincsen, hogy a sajtóból tudják meg a szereplők, hogy akkor mikor van lezárva a rakpart. De tök mindegy, tehát most mondtam valamit, lehet, hogy nem onnan tudták meg, de az nem jó, hogyha ezek nincsenek. Ugye a másik a nemzetközi kitekint, ja igen, és akkor volt még három ilyen téma, ugye nincs itt velünk Bovier György tanácsnok úr, de ugye az esélyegyenlőség, akadálymentesítés egy kiemelt része volt ennek, amikor erről a turizmus kérdéskörről beszéltünk. Tehát, hogy legyen erre figyelem, hogy amúgy lehet-e akadálymentesen A-ból B-be eljutni. Mondjuk ezeken a gyönyörű barna táblákon, amik szerintem nem lettek frissítve már elég régóta, azokon mondjuk lehetne jelölni, hogy merre van az akadálymentes közlekedés a turistáknak is, és minden, ami ugye akadálymentes, ezt Bovier tanácsnok úr mindig elmondja, az mindannyiunknak jó. Szóval, hogy van ilyen is felmerült. Illetve van egy olyan kérdésem is, hogy ez a nem pozitív diszkriminációnak hívjuk, mert az már nem szép, hanem motivációnak hívjuk. Tehát hogyan tudjuk úgy motiválni a szereplőket arra, hogy azt csinálják, amit mi szeretnénk. Tehát itt nagyjából ez a kérdésem. Szerintem sok ilyen van, és például ez is olyan, mint ez az official guide, tehát hogy hogyan lehet, ugye mondták a kedves szakértők, hogy a idegenvezetőknek a szövetsége az része a munkacsoportnak, valamelyiknek. Szerintem az egy tök evidens dolog, hogy Magyarországon ez egy ilyen szürke zónás vagy fekete zónás tevékenységi kör az idegenvezetőknek a működése, tehát Budapesten bárki bármit kérhet, bárhogyan, azért, hogy ő itt idegent vezet. Tehát, hogyha ebbe lehetne plastikusok, máshol is ez van, de én tökre örülnék annak, hogyha lenne például official guide megnevezése azoknak, akik valamilyen rendszerbe, de azt a idegenvezetést képviselik, vagy látogató, nem tudom én, kísérés, vagy ezt szépen biztos el lehet mondani, amit mi színvonalnak vagy minőségnek gondolunk. És ugye a másik az, ami nekem örök nünükém, és nem fogom idehozni a Prosecco hajókat, mert majd külön megbeszéljük, de ugye ki mondja meg, hogy mi a minőség? Nekem ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy volt alkalmam a személyhajós kollégával, a főtitkár úrral, a Figler Zoltánnal egyeztetni egy pünkös délelőtt 2,5 órán keresztül. Tanulságos beszélgetés volt, és arra jutottunk, hogy igazából nem vesztünk össze csak kicsit, de értem a szempontokat. Tehát az, amit itt is elhangzott, hogy igazából egy dzsungelt sikerült előállítani az elmúlt évtizedekben, és ebben a dzsungelben vannak bizonyos piaci szereplők, akik úgy gondolják, hogy ez az övéké. És ezeket a területeket ők foggal, körömmel fogják. És itt egy szemléletmódot kell váltani, hogy nem a hajósoké a rakpart, bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát az nem azért van, hogy ők vállalkozzanak, hanem ez egy közös tér, és ne legyen ördögtől való fölvetni, hogy bocsánat, itt azért laknak emberek, és szeretnének mondjuk sétálni ott, anélkül, hogy ne kelljen részegturistákat kerülgetni sokat, csak kevesebbet. Szóval, hogy szerintem egy szemléletváltás is, de itt a minőség a kérdés, hogy ugye ki mit nevez minőségnek. Én azt mondom, hogy most ugye a kevésbé minőségi turizmus felé megyünk. Ő pedig azt mondja szakmailag, és szerintem ez egy fontos kérdés, hogy őt értékelik a Google-ba, és az ő szolgáltatását 4,5-5-re értékelik. Akkor én miért mondom azt, hogy ez a szolgáltatás nem jó? De szerintem nem jó helyen tesszük fel ezt a kérdést, mert már az elején föl kellene tenni, hogy biztos, hogy ezt a szolgáltatást akarom-e így itt látni. És ebben van szerintem a fővárosnak egy nagyon nagy lehetősége, hogy hogyan tudja motiválni azokat a vállalkozókat, akik ide jönnek, és hogyan tudja motiválni azokat, akik szerintem kevésbé jó szolgáltatást nyújtanak, függetlenül attól, hogy amúgy 4,7 az értékelésük. Szóval, hogy nekem ez egy kicsit nehezebb kérdés, és nagyon belemegy a mélyébe, de szerintem vannak... kell gyorsító sávot csinálni szerintem bizonyos ügyekben, és ezek nagy részt ugye a közlekedési kérdések, ami nagyon sokat tud jelenteni, A másik az az, hogy olyan soft projektek is tudnak ebbe lenni, ami esetleg mutat valamit, és hát szerintem a bizalomépítés az fontos. Én azt gondolom, hogy szerintem a bizottságban mindenkit érdekel ez a téma. Szóval arra szeretném biztatni a tisztelt hivatalt, hogy jöjjenek ide gyakran, mert hogy senkit nem szeretnénk bántani, hanem tökre szeretnénk ennek a folyamatnak valahogy részessévé válni, azért, hogy egyrészt magunkénak tudjuk, tehát ne az legyen, hogy egyszer csak szavaznunk kell a nem tudom én 200 oldalról, hanem egy kicsit érezhessük magunkénak ezt az egészet, és legyen egy ilyen mélyebb dologba is lehessen. Nem biztos, hogy mindenki akar, vagy nem biztos, hogy mindenhol akar, de hogyha van ennek egy ilyen olyan pillanata, amikor igenis be lehet nézni azt, hogy akkor mi történik az adat, vagy van konferencia, vagy van olyan, ami egy kicsit ilyen nyitottabb a társadalmi egyeztetés, ne a végén tudjuk meg, hogy elindult, vagy hogy legyen erről valamiféle kommunikáció felénk, azt én nagyon megköszönném, mert pont ezt a bizalmat építi, ami szerintem szükséges ehhez. Szóval köszönöm szépen, sokat beszéltem. Barna Judit képviselő, asszony, parancsoljon.
Még két kérdésem, igazából inkább kérésem lenne. Az egyik, hogy a karboncél turisztikai szempontú meghatározása, az ugye szokott szerepelni az ilyen jellegű stratégiákban. Itt ez még nem maga a stratégia, úgyhogy a fenntarthatóság az mint szempont szerepel, de egy, nem is tudom, egy irányt, ha valamit be tudunk lőni, hogy az intenzitása, ennek a karbonintenzitása a turisztikai stratégiának meddig mehet el. És a másik, ami most jutott eszembe, de egyébként képviselőtársam Balogh Balázsnak az egyik nünükéje, az, hogy a budapesti brandelt szuvenírok, ajándéktárgyak, ami a gagyival egyenlő, Kínában gyártott, utánnyomott, lekopott műanyag nyavaják, és egyébként vannak olyan jó blogok, amik összeszedik azokat a budapesti boltokat, ami kifejezetten magyar kreatív erővel, magyar nyomdai dizájn, stb. Hoznak létre ilyen ajándéktárgyakat, de a Váci utcában minden második bolt a gagyiról szól, úgyhogy ezt vagy valamilyen nyilván verseny, tehát kapitalizmusban ez valahogy nehéz, de ha már a Budapest névhasználat az a mi birtokunkban van, akkor ezeket a gagyi tárgyakat, amiket lehet látni és veszik is, és nem minden országban vagy városban olyan egyértelmű, hogy ez ilyen rossz minőségű, akkor arra is legyen valami szabályozásmondás, hogy a magyar kreatív ipar, a kreativitás és a dizájnerek ebből többet kaphassanak, mint tudom én, az utángyártott kínai termékek. Köszönöm, meg ennyit szerettem volna.
Köszönöm, Szilágyi Annának adom meg a szót.
Köszönöm, csak egy fél mondat, hogy erre volt a 101 pontos programunkban egy Made in Budapest minősítés és minősítési rendszernek a kidolgozása, mint feladat, aztán ez nem valósult meg, de igen, ez valószínűleg egy tanúsítás, vagy egy minősítés, és egy ehhez kapcsolódó védjegy, mondjuk.
Köszönöm, visszaadnám a szót, hogyha esetleg a felmerült kérdésekre van reakció. Parancsoljon.
Tényleg nagyon gyorsan, hogy egyrészt nem tudjuk még, hogy hogyan, de hogy ezt annyiban elkezdtük, hogy különböző védjegyek levédése megtörtént a Budapest Finance pont a héten, 10 évre meg. Szóval különböző elindult az, hogy legalább a keretet mi védjük le, és ne tudja más elvinni a város elől ezeket a neveket, ezeket a védjegyeket. A gyorsan mondom, hogy ami nagyon fontos és kampányjellegű tevékenység, és nem függ össze egyébként a márkával az, hogy legyen olyan típusú kommunikáció a városban, egy ilyen Respect Budapest típusú kommunikáció, tehát hogy te, aki idejössz, te egyébként olyan helyre jössz, ahol emberek élnek, és szeretnének normálisan élni. Tehát, hogy vedd figyelembe azt, hogy itt rajtad kívül is emberek vásárolnak az utcán, gyereket sétáltatnak, stb. Tehát, hogy legyen egy ilyen irány is a kommunikációban. Ez itt sem kell megvárni ehhez a márkafejlesztési folyamatot, ez is elindítható. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha néhány pilotot így nyár elején el tudnánk indítani, és végigvinni egyébként, az tök jó. Akadálymentes térkép készítése is elkezdődött, tehát kifejezetten soha nem különböztettem meg ilyenkor a turistát a budapesti lakótól. Szükség van egyébként gyerektérképre, hogy hova menjek egy gyerekkel, szükség van akadálymentes térképre, hiszen tehát ezekre szükség van, ezeken gondolkodunk, hogy mielőbb tegyük ki valamilyen közösségi média meg egyéb felületekre. A pénznél, hogy itt probléma lesz, mert hogy az történt, hogy azt látjuk szerintem mindannyian, hogy az elmúlt néhány évben nagyon megváltozott a Budapestre utazók összetétele. Szerintem ez a fürdőkben is tapasztalható lehet, de az utcán is, ha itt kimegyünk, akkor itt a téren is egy étterem volt a sarkon korábban, most egy lángosozó van, tehát innen a parlamentig vagy 8 lángosozó nyílt az elmúlt fél év során. Tehát, hogy Kossuth téren kijön az ember a metróból, balra lángosozó van, jobbra van wienerschnitzer és lángos is. Tehát, hogy tényleg drámai ebből a szempontból a helyzet, de ez nem azért van, mert hogy akik ezt csinálják, ők ki akarnának szúrni a fővárossal, hanem egy olyan közönség érkezik egyre nagyobb számban a városba, aki 10 euró körül szeretne megevédelni. És ez, és ráadásul a lángos az így magyar, és akkor ez így tök jó, megvan rá a kereslet, és tök igaz, attól még, hogy 5 csillagra értékelnek egy lángoshozót, az őt nem a gasztronómiai térképen helyezi 5 csillagosra, őt a lángoshozó között helyezi mondjuk 5 csillagra. Tehát ez egy nagyon fontos különbség, ezzel mindenképpen kell valamit csinálni. Annyiban is látszik ez az összetétel, és ez, ami most történik, hogy ilyen még nagyon régen, vagy ilyen szerintem nagyon-nagyon régen nem volt, de mondjuk áprilisban majdnem 7%-ot csökkent Budapestre érkező turisták száma. Tehát ami azért egy nagyon komoly jel, hogy ami elindult az elmúlt 1-2 évben, most gond lehet ebből. Tehát rossz az összetétele ilyen szempontból, vagy nem az, amit mi szeretnénk, mert egyébként ugye azt nem mondom, hogy ők rossz emberek, hanem hogy nem olyan turisták érkeznek a városba, akiket szerintem mi szeretnénk, hogy jöjjenek többségében, mert bárki jöjjön. És egyébként pedig látszik, hogy nincs kitalálva, hogy kiket szeretnénk viszont hozni.
Köszönöm. Esetleg van-e még kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet. Akkor én úgy zárnám le ezt a napi rendet, hogyha esetleg a bizottsági tagoknak van írásbeli javaslatuk, kérdésük, vagy bármi ilyesmi, akkor ezeket összegyűjtenénk, és akkor így egybe megküldenénk. Szerintem az jó, hogyha van írásban is, bár ennek az ülésnek is lesz jegyzőkönyve, amit lehet természetesen felhasználni, de hogyha, vagy az a bizottsági tagunk, aki esetleg nem volt itt, de még eszébe jut, vagy bármi ilyesmi, tehát erre szeretnék azért lehetőséget biztosítani, és akkor így lezárnám ezt a napirendet. Köszönöm szépen az előadóknak, köszönöm szépen kabinetfőnök asszonynak, és a második napirendünk az egyebek. Szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg egyebek napirendben bárkinek kérdése. Nincsen. A jövő hétre tekintettel kedden reggel 9 órakor lenne Emberi Erőforrások Bizottsága. Ez némi átszervezést igényelhet a bizottsági tagoktól, de remélem meg fogjuk tudni oldani, és akkor úgy fordulunk rá a pénteki közgyűlésre. Nagyon szépen köszönöm, és akkor lezárnám a bizottság ülését. Mindenkinek szép napot!